Oldalon.
Reklámot hallottak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztő társammal Domokos Istvánnal a délután folyamán is Tolna városába hívogatjuk Önöket. Tolna életében a Duna minden történelmi időben meghatározó volt. Az utóbbi évszázadokban, időszakban pedig a romantikus dunai holtág egy igazi természeti paradicsomot, mondhatni egy mesebeli világot von az itt lakók köré. Nem véletlen, hogy ebben a mesébe élő természeti világban egy jó fantáziával megáldott alkotó, akár törpéket, óriásokat, hercegeket, hercegnőket, sárkányokat is meglát, vagy megálmodik. Már is érkezik hozzánk egy fiatal hölgy, aki az elmúlt években több mesehősnek is testet adott, megjelenített különféle mesekönyvek lapjaim. De rajzolt már időutazó tinédzser lányt is egy ifjúsági regény lapjaira, és a mesemadár is szárnyat bontott ecsete alatt. Hogy ezen a varázslatos, most már kicsi borongós, de eddig napfényes szombat délutánon milyen álmot rajzolna az országjáró képzeletbeli mesekönyvébe, már is elmeséli nekünk. De a mesevilág, a földi paradicsom nem csak a képzeletünkben, hanem akár saját otthonunkban is kialakítható. Érkezik hozzánk egy fiatal ember, aki igazán természetközeli szemlélettel, a hagyományos módszerek megtartásával alakítja ki a kertet. Saját bevallása szerint gyerekkora óta erősen kötődik a természethez, a növényekhez, a rovarokhoz, az élővilághoz, és nem kívülállóként figyeli azt, hanem részeként gondolja magát. Már is erről a gyönyörű kertről is beszél nekünk, amit megálmodik és átad minden olyannak, aki szereti a természetet és a zöldet. Szóval az országjáróban ma Tolnára hívjuk Önöket egészen 17:30-ig.
Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
Tolna városába is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és itt van mellettem Balogh Zoltán, Tolna város polgármestere, és egy szalaggal a kezében. A szalagon egy jelmondat, nem túl hosszú, de annál tartalmasabb. Mi ez, polgármester úr?
Igen, a szalagon a Tolna a sárgalábúak bárkája felirat olvasható.
És akkor ennek mi a magyarázata?
Ez
többféle módon lehet magyarázni. Elsőnek én szeretném a bárkát megmagyarázni. Természetesen a tolnai lakosságnak, az őslakosok, a régebbi lakosok, nagyon sok hajós dolgozott, hajós élt itt Tolnán, akik ugye a Dunaszabályozás előtt hajókon dolgoztak, illetve a sárgalábúak az egy kicsit különlegesebb része ennek a mondatnak, vagy jeligének. A legenda szerint abban az időben ugye, hogy a hajókkal fuvaroztak, és minél több árut tudjanak átvinni A-ból B-be, ezért tojást is szállítottak, és az volt a nagy ötlet, hogy ha megtapossák a tojásokat, akkor több árut tudnak fölpakolni a hajónak a fedélzetére, ezért lettek sárgák a lábak.
Tolnán a mai nap az ünnepnap, Tolna városa ünnepel, mert ma volna a város napja, úgyhogy itt nagy a vidámság. Mivel telt el igaz idő?
Igen, természetesen nagy, egyik mondhatni legnagyobb városi ünnepségünk ez a Tolna város napja. Ma ünnepeljük a városnak a 37. évfordulóját. Korán reggel már a Dunaparton sárkányhajóverseny indításával kezdtük a napot. Ezután egy ünnepi testületi ülés lett, ahol Tolna város diszpolgárának, illetve több kitüntetjének adtunk átdíjakat.
Itt Tolna városában egyébként, ha nézzük a lakosság számát, a lélekszámot, akkor mekkora a település?
Tolna Mős település részsel egyben számítandó, 11 ezer lakos lakik Tolnán.
És milyen város? Hogyan képzelje el az országjáró hallgatója ezt a várost? Ha becsukja a szemét, akkor mit lásson maga előtt?
Én úgy gondolom, hogy nagyon szeretnek ebben a városban élni a lakók. Gyönyörű Dunapartunk van, a Dunaszabályozás után ugye holtágunk maradt. A holtágat használják horgászok, sportolók, sárkányhajósok, kajakosok. Nagyon szeretik az emberek ezt a vidéket. Én úgy gondolom, hogy a sok civil szervezet színessé teszi a város, rengeteg civil szervezetünk van, rengeteg programmal, kulturális központunk is nagyon sok programot szervez.
És a település hangulatát, ha nézzük, mondjuk, ha az építészetén keresztül vetítjük a hallgatók elé, akkor milyen város Tolna városa?
Hát ilyen szempontból én úgy gondolom, egy vegyes város van, óváros rész is, illetve vannak modernebb házak is. Az utcák, falak, az épületek szerintem csak egy része a térképen. A civil szervezetek, az emberek töltik meg lélekkel ezt a telepet.
Ezért nézem, hogy nagyon sok a zöld felület. Ha itt az emberek sétálnak, járnak, kelnek, akkor jó környezetben érezhetik magukat. Ez az itteniek számára azért fontos lehet, ez egyfajta megtartó erő is.
Mindenképpen megtartó erő. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy eljárnak környező településekre, városokba dolgozni az emberek, de nagyon szeretnek hazajönni, és jól szeretik itt érezni magukat. Egy nyugodt, viszont minőségi életet tudnak itt élni.
És ha ránézünk a térképre, akkor Tolna megyére mindenki hal, de Tolna városát sokszor keverik. Azt hiszik, hogy az Tolna megye, pedig hát több száz éve Tolna városa az itt van, és működnek, emberek élnek. De ha vesszük, akkor a térképen hol helyezkedik ez el, szóval merre keressük?
Tolna megye, Tolna városa, Szekszárd megyeszékhelytől északi irányba 12-13 kilométerre helyezkedik el. Észak irányban még Paks a következő település.
És ez a két város Tolnára milyen hatással van? Elszívó hatással, vagy felhajtó erő?
Amint az előbb mondtam, ugye munka szempontjából ez egy kicsit mondhatni negatívumnak is, ugyanis Szekszárdra, Paksra sokan járnak dolgozni, de azt vettük észre a mostani időszakban, hogy most már szeretnek kiköltözni Tolna területére a Szekszárdról, Paksról is.
És így a lakosság összetételét veszik, akkor fiatalok, idősek aránya az hogyan oszlik meg?
Abszolút, abszolút vegyes szerintem. Ugye hát azért az idősebb és az jelen van városunkban is, de sok fiatal is van.
És így hosszú távú elképzelések gondolom vannak, hogyha játszunk az idővel, 15 év múlva milyen város legyen Tolna?
Nagyon nehéz kérdés. Nagyon sok pályázati lehetőségünk van, nagyon sok fejlesztést tervezünk a városban, jelen pillanatban is. Óvodák felújítása éppen azért, hogy ugye a gyerekeket is tudjuk ide csalni, a szülőket a gyerekekkel. Vannak nagyszerű útépítési feladataink, tehát a megközelíthetőség, hogy a megközelíthetőségünk is sokkal egyszerűbb és jobb legyen.
Lassan ugye délután van már, és akkor itt a tér benépesül, ahol most beszélgetünk Tolna városról. szokásának kellős közepén vagyunk. Itt még várják programok az ideérkezőket?
Igen, délután 4-kor folytatódik itt a Hősök terén a program. Óvodások lépnek föl, táncos műsor lesz, zenekarok lépnek föl, illetve koncert is lesz még este, aztán amíg bírják, még valami diszkószerű is.
Köszönjük szépen, és még egy végezetül, csak hogy ismételjük meg a jelmondatot, amit az Országjáró Vándorbotra felkötöttünk, már mint felirat formájában a szalagon, mert ez elég sokat mondom. Mi volt ez?
Tolna a sárga lábúak bárkája.
Jöjjenek és nézzék meg saját szemükkel, győződjenek meg erről. Köszönjük szépen. Vendégünk volt itt az Országjáróban Balogh Zoltán, Tolna város polgármestere.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Ma már sokat beszéltünk arról, hogy Tolna városa nagyon szerencsés abból a szempontból, hogy egy nagyon romantikus Dunaholták található a település mellett, tehát tulajdonképpen a Duna körbe öleli a települést, és hát a romantika az ott van az emberek szívében, lelkében, és biztos vagyok benne, hogy Wellingné Sziget Ildikó lelkében mindenképpen ott van, mert ő mesekönyveket illusztrál, és ezek a mesekönyvek, amelyeket most itt mutatóba elhozott nekünk, ezek tényleg azok a nagyon szép klasszikus szívnek, léleknek, kedves figurákkal népesülnek meg. Hát hogyan lett Önből Ildikó mesekönyv illusztrátor?
Köszöntöm a hallgatókat. Igazából a rajzolás mindig is közel állt a lelkemhez, a szívemhez, és a középiskolás évek alatt aktívan is rajzoltam. Ezután volt egy olyan időszak az életemben, amikor a rajzolás egy picit háttérbe szorult, és amikor megszülettek a gyermekeim, újra visszatértem ehhez a mesevilághoz, a rajzoláshoz, leültünk együtt a gyermekeimmel rajzolni, és innen jött az ötlet, hogy újra szívesen foglalkoznék a rajzolással. Ekkor kezdtem el egy új technikát tanulni, amivel korábban nem foglalkoztam, ez az akvarellfestés, és így kezdtem el újra alkotni.
Ez az akvarellfestés, ugye ez ilyen vizes alapú történet, ugye? Hogyha én nem tévedek, és ettől is van egy ilyen álomszerű, meseszerű, légies hatása egy-egy képnek.
Igen, ez egy nagyon könnyed, légies technika. Akvarell papírról, illetve vízfestékkel dolgozom. Attól is ilyen szépek, élénkek a színek, illetve ilyen könnyed a képek textúrája.
Itt a könyveket, amiket hozott és belelapoztunk az előbb, tényleg akár az erdők, a rétek világa megelevenedik előttünk, vagy persze az angyal és a boszorka is visszaköszön ránk. Na de hát sárkányok is repülnek az unikornis felett, és a hercegnő öleléséből kilépő gombára csücsülő törpékkel. Szóval, hogy nagyon szerteágazó az a világ, nyilván a mesék világa, amit meg kell jeleníteni. Van valami olyan, ami az öné, ami olyan stílusjegy, ami mindegyik figurában valahol ott van, akár a színe, akár a mosoly, akár valamelyiknek a szeme?
Igen, természetesen. Én a legtöbb inspirációt úgymond a természetből merítem. Én magam is szeretek a természetben járni, rendszeresen túrázom, és a növények, állatok világa, ami a legnagyobb inspirációt adja a rajzaimhoz, ugye rendszeresen jelennek meg növényi motívumok a képeimen, illetve van egy meghatározó színvilág, ami szerintem jellemző az összes munkámra. Én nagyon szeretek a gyerekeknek színesen, élénk színekkel, vidám, kedves, meleg mesevilágot teremteni.
Hát kis korukban a gyerekeknek biztos, hogy nagyon sokat mesélt, itt van az egész család, mindenki szurkol anyának, szóval biztos vagyok benne, hogy ez a nagyon összebújós, nagyon jó hangulat, ez ott van mind a mai napig az önök életében, tehát biztos, hogy rengeteg mesélt ön is.
Igen, igen, rendszeresen én is olvasok a két kisgyerekemnek, illetve ők is szeretnek alkotni, őket is érdekli a rajzolás, a festés, nagyon sokszor alkotunk együtt, illetve most már ők is ügyesen szerepelnek különböző rajzversenyeken, rajzszakörön részt vesznek, és ők is úgy néz ki, hogy tehetségesnek bizonyulnak a rajzolásban, illetve az olvasás és az irodalom is érdekli őket.
Van olyan, hogy esetleg oda mennek, hogy anya, ez nem olyan szép, ez a mókus, csinálj vele valamit, ez nem annyira barátságos, tehát beleszólnak, hogy azért véleményt mondanak anya alkotásairól?
Én szoktam véleményt kérni, de inkább az a jellemző, hogy amikor meglátnak egy félkész vagy kész munkát, utána nagyon kíváncsiak lesznek a történetre, és igazából el kell meséljem nekik azt a mesét, amin éppen dolgozom.
Milyen jó, ez is egy, hogy mondjam, egy jó inspiráció a gyerekeknek arra, hogy újabb és újabb történeteket ismerjenek meg, vagy akár olvassanak el. Különböző alkotók meséit formálta meg, és alkotta meg hozzájuk a formavilágot. Hogyan találkozik a mese illusztrátor és a mesekönyv szerzője?
Igazából az első illusztrációmat egy pályázatra készítettem, ahol az volt a tét, hogy bekerülhettünk egy közösségi mesekönyvbe, több szerzőre, több illusztrátor együttesen jelentette meg a munkáit, és ez alatt a pályázat is alatt ismerkedtem meg azokkal a szerzőkkel, akikkel most jelenleg együtt dolgozom, például Demeter Mónikával, neki két könyvét is illusztráltam már, a Mesés álmokat, illetve a Mesés perceket, jelenleg most a harmadik könyvén dolgozom.
És hát ő is segít abban, hogy mindegyik nyomdába kerülhessen és megjelenhessen. Egyébként egy-egy ilyen mesekönyvnek az elkészítése az illusztrációk tekintetében, az hány nap, mennyi munkaóra, vagy ez attól függ, hogy mennyire van ön ihlet alatt, és mennyire gyorsan peregnek a keze alól ki a figurák?
Hát igen, ez sok mindentől függ, hogy mennyi időt készül el egy mesekönyv, leginkább az illusztrációk számától. Azt lehet mondani, hogy átlagban egy illusztrációt körülbelül 3-4 óra alatt tudok elkészíteni, és ugye ahány illusztráció szükséges egy könyvnek, ugye ez a szám annyival növekszik, illetve a borító vesz még egy hosszabb időt igénybe, amíg elkészül egy teljes könyvborító. Ugye ott nem csak a rajzokat kell elkészíteni, hanem a digitális szerkesztést is megcsinálni, címet, akár a szerzőnek az adatait ráírni a borítóra, tehát egy teljes szerkesztést is elvégzek ilyenkor.
És ön dönti el, hogy a melyik jelenetet viszi át rajzba? Tehát, hogy melyik a mesének melyik pillanata lesz úgymond formába öltve, vagy azért ezt kéri általában a meseszerző, hogy na ez a jelenet, ez fontos, ezt szeretné ő látni?
Hát sok szerző ad szabad kezet, főleg akikkel már több könyvet együtt alkottunk. Ilyenkor általában rám bízzák a döntést, hogy melyik jelenetet, illetve milyen stílusban jelenítsem meg. De például olyan is előfordult, hogy vázlatot küldtem a szerzőnek, és akkor így tudtunk egyeztetni, hogy megfelelő a munkám számára.
A gyerekek mesevilágából egy gondolat erejéig lépjünk tovább a hölgyek, lányok, asszonyok mesés világába, mert hogy nem csak mesekönyveket illusztrál, vagy meséket rajzol, hanem mesés világot akár női kiegészítőkre is álmodott. Hozott egy nagyon különleges kendőt, egy jégmadár röppen rajta gyönyörű türkis színben, szóval az már egy másik világ, egy másik kihívás.
Igen, én alapvetően illusztrálok, de erre a megkeresésre úgymond elcsábultam.
Meg is értem, mert gyönyörű a végeredmény.
Igen, egy csodálatos elemkendőre tervezhettem mintát, ráadásul természeti motivumokkal, amire egyszerűen nem tudtam nemet mondani, úgyhogy elkészítettem ennek a nagyon szép sejemsálnak is a mintatervezetét, amit most jelenleg külföldön forgalmaznak.
Lehet, hogy a divat világában is betör ezen az úton?
Hát nem tartom valószínűleg, ez egy egyszeri alkalom volt, de nekem a profilom az illusztráció, úgyhogy igazából ebben nagyon szívesen alkotok, de természetesen nyitott vagyok bármilyen más megkeresésre is a jövőbe.
Hát álmodjuk ezt a mesét is tovább, amellett, hogy a mese illusztrációk is megszületnek. Verlingné Szigeti Ildikó mesekönyv illusztrátor volt az országjáró vendége.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai első délutáni feladványunk így hangzik, melyik kiemelkedő magyar textilipari mesterségnek van nagy múltú, ma is látogatható műhelye és múzeuma itt Tolnán. Írják meg nekünk, tehát hogy ez melyik kiemelkedő magyar textilipari mesterség, amely ma is itt megnézhető, felfedezhető Tolnán. SMS számunk 0639666, a leggyorsabb helyes megfejtőnk pedig vendéglátóink ajándékát kapja.
Most már éjjövött, remélem egyszer nagyon leszek újra az égige, mert mégis nehéz a súlya. Gyere közel, elvesztem a múlva, sírtam éjszakákon át. A szemedben rég elvesztem, és nem tudom, hol vagyok, hogyha útra kéne kellem, az égbolt felragyog. Majd később felnövött, remélem egyszer nagyon leszek újra az égige, mert mégis nehéz a súlya. Gyere közel, levesztem a múlva, sírtam éjszakákon át.
Csak tetted, hogy te nem bánod, de most már én jövök. Megígérted rég még, hogy megvárok, amíg egyszer felnövök. Mély zakatol a szívben minden bájot, csak egy kicsikét elszökött, éjfél múlt már, villámlik mennyörök. Tévedtem, megbotlottam, magamtól eltaszítottam őt, a mesefilmbeli hercegnőt. Szerelemből álmot vártam, már régóta nem találtam őt. Elvetted minket,
Tel Avivó, várj még, Angelina, még mindig rólad szól minden muzsik, aki bírom, de fáj még.
Hol az álmomba, ugyanúgy vársz még rám.
Remélem egyszer nagyon leszek.
Egy kert akkor működik jól, hogyha együtt él a természettel, mondja ezt, illetve Balja. Műsorunk következő vendége Lehóc Dávid kertész, kertépítő, vagy Lehőc Dávid pontosan. Igen. Mert ön a kertépítésnek él és hal.
Így van, így van. Hát üdvözlöm a kedves hallgatókat.
De hogyan kezdődött ez az egész, hogy ő nem egyszerűen csak kertészkedik, hanem él-hal a szakmáért, ezért a hivatásért?
Nem. Hát ez még gyerekkoromban kezdődött el. Én körülbelül ilyen 8 éves lehettem, amikor kimentünk a búcsúba. És hát ott végigmentünk az árusok között, és megláttam ezeket a szúrós növényeket, akkor még nem tudtam, hogy mik is ezek. Nekem semmi nem kellett onnan a vásárból, csak egy darab kaktusz. És a szüleimtől megkapta ezt a kaktuszt, onnantól kezdve, hogy ez átment egy gyűjtésbe, egy hobbi szintre. És ahogy ez fejlődött, ez a gyűjtemény, nálunk régen ilyen italbolt volt, meg tábolt, és mindig jöttek emberek oda. És ezt látták is, jöttek idősebb nénik. És akkor az egyik néni az nekem így mondta, hogy neki van egy lilium gyűjteménye, menjek és nézzem meg. És akkor természetesen elment, hát akkor onnan is kaptam növényeket, akkor így ment szépen folyamatosan egy cserebere, illetve hát itt van nem tőlünk lesz a gazdabolt is, és hát itt be kellett jönni cserépér vagy virágföldér. Itt mindig voltak így növények, virághagymák vagy magok, megláttam, és akkor ezekbe is mindig kellett nekem. Ez később így átment ilyen gyűjtésbe, más növények iránt. És valahogy ez innen indult el. Illetve hát a legnagyobb töréspont az nálam az volt, amikor a TV Dekó ment ez a Kertész leszek, az Ellen Ticsmosnak a műsora, illetve a Zöld Fül, a Megmenemi Márknak a műsora. Amikor én ezt megláttam, akkor innentől kezdve benném rögzült, hogy én kertépítő szeretnék lenni.
Ezt meg lehet tanulni, vagy az ember saját maga tanulja meg mások által, autodidakta módon, vagy hogyan történt önnél?
Meg lehet, így van. Hát én elvégeztem az érettségét, és utána pedig Balatonfüreden végeztem el a szakmát.
Akkor mint kertészt?
Igen. Ez parképítés fenntartó technikust végeztem. Most Szent Benedek iskolába. Hát ez egy ilyen 2 éves szakma volt. Hát meg ezt szerintem szeretni kell, és folyamatosan tanulunk. Tehát mindig kell, hogy tanuljunk ebbe a szakmába.
Mi a divat mostanában kertépítésből?
Hála az égnek, most már az emberek kezdik elengedni ezt a kavicsos
műfűt.
Műfűvet, az hú, elhagyjuk is, borzasztó. És hála az égnek, a Szomorú Miklósnak is köszönhetően berobbant az embereknek ezek az évelő iránti szeretet és a múlcsozás. Tehát nagyon fontos az, hogy múlcsozzuk be az ágyásokat, takarjuk.
Úgy akkor nem szárad ki.
Így van, és nem fog gyomosodni is, tehát nagyon lényeges, illetve szépen lassan lebomlik, mint ugye a természetbe. Mindig kövessük le a természetet. Tehát ha kimegyünk az erdőbe, ott ugye azt látjuk, hogy a falevél az mindig lehullik a talajszintre, hogy egy avart képez. Ez szépen megvédi az eróziótól, nedvesség, lebomlik.
Ugyanezt akkor ne is gerebézzük össze a falevelet, ha nem muszáj.
Igen. Hát ez egy nagyon rossz szokás volt régen, ugye ez van egy nagyon szép ilyen mondás, ez a tiszta udvar, rendes ház. Tehát ott a...
Ez egy veszélyes mondat.
Igen. Nagyanyáink, meg ha megnéztük ott az udvarokban, mindig voltak tyúkok, kapirgáló állatok, azok mindent összetakarítottak, a gyomagoktól elkezdve a férgeket, mindent, meg mindig mindent összesöpörtek. Na most eznek az lett a következménye, hogy nagyon lecsökkent a szerves anyagtartalom a kertünkbe. Tehát régen volt ilyen 10%, most már 1-2%-ra lement. És a szerves anyagra meg szükség van a kertbe.
Hát emlékszem, én most visszagondolok így nagymamámra, aki mindig mondta, hogy hagyjunk a gazból is, mert árnyékot ad.
Így van. Hát a másik nagyon-nagyon fontos dolog, nagyon jó, hogy megemlítetted, az, hogy nem szabadna azt, hogy hetente átoljuk a fűnyírót az udvarunkon, úgymond lenyírjuk a gazt. hanem hagyjuk megnőni.
Hát, hogy ez nem golfpálya.
Nem, nem. Illetve azt, amit nagyon fontos róla tudni, az, hogy minden nagyobb, magasabb lesz a gyom, úgymond gyom, akkor annál jobban megvédi a talajt, és visszaszorítja a talajba is a nedvességet, növeli a páratartalmat.
Na és hogyha elhívják valahová, egy kert van, nincs abban még nagyon semmi, maximum egy diófa ott a közepén, mert ugye azt meghagyták, nagy árnyékot hagy, akkor, vagy vet, akkor ott milyen kertet tervez, vagy ez hogy indul ez a munka?
Hát ez a munka az úgy egy konzultációval indul, elmondja nekem az ügyfél, hogy mit szeretne, mi az elképzelése. Nyilván megvan az én stílusom is, tehát én angol kerteket hozok létre, én legjobban én azt a stílus szeretem.
Van ilyen lehőtt Dávidos kert?
Ez a Nature Garden néven fut.
De mi az önnél, hogy mi az, ami az ön munkája fölismerhető? Ránézek, ezt a Dávid tervezte.
Hát ez még annyira még nem túl, úgy is mondhatom, hogy nincs túl nagy hírnevem. Reméljük majd eljut oda.
De önben van olyan, ami egy kertben mindig olyan, hogy ott kell legyen, hát ami saját magát viszi oda, a lelkét viszi oda.
Hát amit nagyon fontos tudni az, hogy én természetes kerteket hozok létre. Tehát ott abban nem lesz se műfű, se agyonburkolt terület. Tehát minél több növény alkalmazás van benne, ágyások. És minél több fát kell ugye ültetni kertbe.
És hogy az óvodások is hasonló módon így szeretik a kertépítést, óvodásoknak is tervezett kertet?
Igen, igen, itt a Tolnai Pittypang óvodánál csináltunk egy kisebb ágyást, szerencsére. Én nagyon fontosnak tartanám azt is, hogy az iskolákba és óvodákba vezessük be a kertészkedést, hogy a gyerekek már kezdjék el tanulni.
Legyen így, köszönjük szépen.
Én is köszönöm szépen.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 15 óra van, az országjáróban ma Tolnára hívogatjuk Önöket. Vizen ringatózó csónak, akár a Hold Duna ágáról, pirosan izzó pipacs a búzamező széléről, vagy épp borostyánnal körbefont ódonkapu a mediterrán világból. Mindegyik téma az övé, és mindegyik jelenet vibrálóan tiszta színekkel köszön vissza ránk alkotásairól. Már is érkezik hozzánk egy amatőr festőhölgy, aki felnőtt fejjel kezdett el kísérletezni az olajjal és a porpasztelkrétával. Csodálatos, varázslatos világot hoz létre. Szóval vele is megismerkedünk, Tolnára hívjuk Önöket, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a bajnokok ligája, döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak, hangsúlyozta a miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter azt mondta, a BL döntő a világ egyik legnézettebb sporteseménye. Több tízezer külföldi szurkoló érkezett. 17 000 jegyet kaptak a szurkolók, és úgy tudni, legalább 10 000 drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain követik a döntőt. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztés, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózat fejlesztésére, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hévszerelvények beszerzésére fordítanak. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét mára víradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energia hálózatban. Zaporizsia térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Tagarrok kikötőjében, valamint az olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek, a városban rendkívüli állapot van érvényben. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök tegnap. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a Hormuzi szorost. Utóbbi Iránnak is érdeke lenne, azonban Teherán atomprogramjáról továbbra sem tudtak megegyezni a felek. A csütörtöki megállapodás szerint 60 nappal meghosszabbítják a tűzszünetet, és folytatják a tárgyalásokat az iráni atomprogramról. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Ilyen a magyar Szilas József és Balázs Péter, valamint az osztrák-magyar haderőben szolgálatot teljesítő olasz nemzetiségű Angelo Pellegrini bajtársaik által állított sírjele. Meghalt Trásher László újságíró, közölte a Magyar Katolikus Rádió. Trásher László a 90-es években kezdett újságban publikálni, majd a Magyar Rádió Szegedi stúdiójának munkatársaként dolgozott. A Katolikus Rádióban az utóbbi években heti két alkalommal sugározták tudósításait. Trásher László 86 éves volt. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar alakulhat ki. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő. Északkeleten lesz a leghűvösebb. A híradást Fehérvári Petra készítette.
Műsorajánlat. Új világ.
Köszöntöm a világpolitika iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Ezúttal három nagy témánk lesz. Az Egyesült Államokból, ahol egymást érik a republikánus párt előválasztásai az összelesedékes úgynevezett félidős választásokra. Jeffrey Sachs, a tekintélyes amerikai közgazdász és diplomata, nyílt levelet tett közzé. Friedrich Merz német kancellárnak címezze, és ebben felszólítja őt, hogy kezdjen azonnali tárgyalásokat Vladimir Putyin orosz elnökkel. Izraelben megszólalt Yitzhak Herzog államfő, aki kemény hangú beszédben ítélte el a kormány egyik szélsőséges miniszterét és a Cisjordániában élő szélsőséges zsidó telepeseket a palesztinok ellen elkövetett atrocitásaik miatt. Tartsanak velünk ezúttal is.
Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Nagyszabású gála est a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáróban ma Tolnára hívogatjuk Önöket egészen 17:30-ig. Arról ma már sok szó esett, hogy a Duna és a víz jelenléte meghatározó volt Tolna történelmében. Egykor a halászat, majd a hajómalmok, később a textilipar épült a víz jelenlétére. Tolna a selyemgyárat, ezzel a 20. században meghatározó gazdasági ágát, és utána a textilipart is a Dunának, a lágyvíznek köszönhette. Eredetileg ugyanis Szekszárdra tervezték ezt a gyárat, de ott nem volt eléggé lágy a víz a patakban. Ezért ezért aztán idővel Tolnára került. Tolnán 1900 áprilisában indult a selyemfonás, az utolsó selyemgubókról pedig 1972-ben gombolították le a fonalat. Hogy milyen emlékek, tárgyak maradtak fent a selyemgyári múltból, miről mesélnek a régi fényképek, hamarosan kiderül, már is a tolnai selyemgyár fonalát is tovább göngyölítjük. Majd kalandozunk tovább a Duna mentén. Vizen ringatózó csónak, akár a Hold Duna ágáról, pirosan izzó pipacs a Búza mező széléről, vagy épp borostyánban körbefont ódonkapu a mediterrán világból. Mindegyik téma lehet az övé, és mindegyik jelenetben vibrálóan tiszta színekkel adja vissza a természet valóságát. Már is érkezik hozzánk egy amatőr festőhölgy, aki felnőtt fejjel kezdett kísérletezni az olajjal és a porpasztelkrétával, és varázslatos világot teremt festővásznaim. Ismerjék meg őt is, tartsanak ma is az országjáróval Tolnán 4:30-ig.
Engem az élet nem dédelgetett, kaptam a részemből már eleget, de vártam, hogy legyen helyem a világban. Szélhoz és szél viszel mindenfele, arcomra égett a csókot helye, mert vártam, de aztán végül is megbántam. Tékozoltam az életemet, nincsen a szívemben üres telek, mert vártam, de sose jött, amire vágytam. Jó volt ez így, de megismertelek, mindent megittem, hogy felejtselek, és vártam, nem tudom, mi az, amit láttam.
Alkotás itt előttünk az országjáró alkalmi stúdiójában Tolna főterén a polgármesteri hivatal tövében, mert hogy messzire visz minket, legalábbis a természetben. Veresné Hárfai Aranka érkezett meg hozzánk, és egy bárkáról hozott egy csodálatos festményt. Hogyha mi most elindulunk a Duna partján, Aranka, akkor ezt láthatjuk a valóságban is?
Igen, abszolút. Itt a Tolnai Duna partján lehet látni ezt a képet. Én is egy fotóról készítettem, amit erről készítettek. Ez ugyanis Tolna jelképe, azért is ezt a képet hoztam, vagy hát az egyik jelképe.
Kossuth Rádió Facebook oldalán holnap megnézhetik. Ez egy ilyen hagyományos bárka?
Igen, régen a halászok, mert ugye mikor még itt folyt a Duna, akkor itt ebből éltek az emberek, a hajózásból nagyon sokan, meg a halászatból, és ebbe tették a kifogott halakat, és az emberek ide jöttek le, és itt vették meg a vasárnapi ebédre való halászlére való halat.
Nagyon izgalmas, mert tulajdonképpen a bárka testében voltak elkerítve különböző fakkok, szekciók, ahol a halakat őrizték, vagy ahonnan kifogták újra az eladás számára, odaadták a vásárlónak, és én azt olvastam, hogy a bárka végén volt két légkamra, tulajdonképpen ezt tartotta fönn a bárkát. Tehát milyen érdekes. Ma már ilyet nem látunk, csak itt Tolnán.
Igen, igen.
Úgyhogy ezért is érdemes Tolnára jönni. Na de egy kicsit vissza magához, a mesterséghez, az alkotás öröméhez. Ön óvónőként dolgozik, és nagyon izul, félszeme már itt a gyülekező óvodás csoporton van, mert fellépésük lesz, és majd érkeznek hozzánk azután is az országjáró műsorába. Tehát az alkotás, a szépség átadás az ott van a hétköznapjaiban, a munkájában. Mikor lett önből festőművész?
Hát egy körülbelül 10 éve egy nyári szabadság alatt észrevettem, hogy vagy meghirdettek itt Tolnán egy ilyen élményfestő tábor, amire jelentkeztem, de aztán nem jutottam be, mert már nem volt hely. viszont az olyan sikeres volt, hogy akik ott részt vettek, alakítottak egy ilyen művészeti egyesületet, amiben engem is meghívtak. És akkor így alkottunk hétvégenként az egyik tagnak a nyaralójában összegyűltünk, és akkor ott tőlük egy több amatőr festő volt, és tőlük sajátítottam el ennek a szép hobbinak a technikai fogásait, azt, hogy hol lehet beszerezni hozzá az anyagokat, milyen anyagokkal érdemes dolgozni, ilyeneket.
És azt mondta, hogy az olaj lett, az olajfestés lett az ön szerelme, aztán pasztelkrétával is, pasztelporral is dolgozik, az egy nagyon más hangulat, ugye az olaj ez egy ilyen karakteres színvilág, határozott színek megjelenés, a pasztelporkréta az egy ilyen álomszerűbb történet.
Nem annyira egyébként, mert vannak benne nagyon erős színek. Többször előfordult az, hogy egy pasztelképemre azt hitték, hogy festve van. Tehát csak így, mert pasztelszín az emberbe akkor egy ilyen halvány, finom kép jelenik meg, de nem, abban is ugyanolyan hatásokat el lehet érni. És hát sokkal gyorsabban lehet vele dolgozni, azt azért szeretem, meg nem kell akkor a nagy előkészületek, mint egy olajképfestéséhez.
Itt most nekünk ugye a Tolnai Hold Dunaágról hozott egy bárkát, de ahogy én nézegettem az interneten az ön alkotásait, nagyon sokféle hangulatot, nagyon sokféle pillanatot hoz el tulajdonképpen a festővászon. Lehet ez egy mediterrán hangulat, lehet egy tájkép, tehát hogy mi az, ami az ön szívének igazán kedves? Mit fest legszívesebben?
Hát abszolút ilyen természeti képeket, és mindig úgy, hogy például meglátok egy fényképet, vagy egy tájat, azt megpróbálom lefesteni, de nagyon szeretem az állatokat, és egy csomószor például akkor még ráfestek egy állatot is, és ezzel teszem egy kicsit a magamévá.
Igen, mert egy óvónéni életében mindig ott vannak az állatok, a növények, a szerethető apróságok, ugye a gyerekeknek is ezen keresztül tudunk egy sok mindent megmutatni. Volt, amikor odaültek az óvónéni mellé, és próbálgatnak akár együtt is festeni? Most nyilván nem feltétlenül egy ilyen felnőtt hangulatú képet, de azért biztos, hogy együtt is alkot a gyerekekkel.
Persze, hiszen ez a mindennapok része, a kézműves foglalkozások egyrészt, másrészt pedig én művészetterapeuta is vagyok, ebből írtam a mester dolgozatomat a szakmámba, és az óvodában most a mesterpedagógus programom keretein belül egy iskola előkészítő művészetterápiás foglalkozásokat tartok, ahol mindenféle technikát is kipróbálunk.
Nagyon izgalmas, amit hoz a műalkotások révén, az alkotások segítségével. Lesz-e kiállítás előbb vagy utóbb? Vagy már volt esetleg Tolnán? Mert én azt gondolom, hogy ezek abszolút odaillenek egy múzeum falára, vagy egy közösségi tér falára.
Igen, volt. Több is. Ugye, amit mondtam, hogy egyesületi tag voltam, meg most is egy másik egyesületnek is a tagja vagyok, tehát közös kiállítások is voltak, akkor egyéni kiállításom is volt, illetve volt egy olyan kiállítás, hogy az óvodás gyerekekkel együtt állítottuk ki az alkotásainkat.
Hát nézzék majd meg holnap is a Kossuth Rádió Facebook oldalán Veresné Hárfai Aranka festőművész alkotását, mert ha nem jutnak el Tolnára, legalább látják, hogy milyen csodálatos, romantikus világ ez a Tolnai Duna holtág rajta a bárkával, úgyhogy holnap keressék a Kossuth Facebook oldalt.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A Dunai Holtágról volt szó itt az előzőekben, és ugye a Duna és a Holtág, no meg a víz, az a lágy víz, az szükséges volt ahhoz, hogy a selyemgyár itt elindulhasson egykoron, valamikor az 1900-as évek tájékán. Erről beszélgetünk, illetve a Selyem Múzeumról Németh Istvánnal, aki a múltat idézi meg, persze egy picit beszélünk a jelenről is, hogy valójában ez a Selyem Múzeum, ha belép valaki ide, akkor mit láthat?
Hát igazság szerint egyfajta kimerevített pillanatot a múltból. Most már több, majdnem 130 éves épület együttesről beszélünk, és ennek a 130 éves épület együttesnek tulajdonképpen egy jó része még abban a formájában látható, ahogy azt annó megalkották, és ez nagyon nagy ritkaság, nem csak Tolna megyei, hanem országos szinten is.
Tehát működőképes még ott minden?
Maga a gyártörténeti emlékszoba az egy rezervált helység, amit a látogatók számára szabadítottunk fel.
Itt állt meg az idő.
Így van, így van. Ezért fogalmaztam úgy, hogy egyfajta kimerevített történelmi pillanat, és itt áll meg az idő, és itt tudunk visszakanyarodni tulajdonképpen 126 évvel ezelőttre, hogy mégiscsak a gyökereink hova nyúltak vissza annó.
De miért döntöttek annak idején úgy, hogy akkor itt egy selyemgyár jó lenne? Ha jól emlékszem, ha jól olvastam, nem is itt akarták először ezt megvalósítani.
Ez így van. Szekszárd volt az eredeti terv, de mivel Tolna a Dunaszabályzást megelőzően a Nagy Duna partján feküdt, és korlátlan mennyiségbe állt rendelkezésre a nagyon jó minőségű lágy víz, ezért a döntés az... A végső döntés az Tolna városára esett, és a Tolna városának pedig a Dunaparti részére.
Ez a víz mitől lágyabb itt, mint mondjuk másutt?
Hát Szekszárdon nem volt karnyújtásnyi távolságra, és a logisztika vonatkozásában ez egy nagyon okos döntés volt, hogy Tolnára hozták a gyárat.
Hogy kell a selyemgyártáshoz, a textiliparhoz a víz, azt értem, de miért ilyen nagy mennyiségben?
Hát korlátlan mennyiségben állt rendelkezésre a víz, és azért kellett nagyon nagy mennyiségben, hiszen maga a selyem gubóknak a feldolgozása során a szerici nevezetű ragasztóanyagot, azt a már mondottak mennyiség, a korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló vízzel, azon belül is forráspont alatt néhány fokkal lévő lágy vízzel voltak képesek kioldani magát a szerici nevezetű ragasztóanyagot, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy jó minőségű selyemfonalat állítsanak elő. Tehát tulajdonképpen maga a gyártásnak a kulcsa az a tisztítás mértékétől függött. Minél jobban ki tudták ezt a szerici nevezetű ragasztóanyagot vonni magából a fonalból, annál könnyebb volt az azt követő feldolgozás.
És mikor gombaították itt az utolsó fonalat? Mikor állt le a gyártás?
Hát itt a 70-es év, nagyot ugrunk az időben, mert maga az alapkületétel az 1898, 4 évvel később 1902-ben indul az üzemszerű termelés, 50 fonóegységgel napi 120 kg fonalat állítanak elő. Ha most ugrunk egy nagyot az időben, és a kérdésre szeretnék válaszolni, akkor a 70-es évekig kell ugorjunk, akkor már egyértelműen látszódott, hogy a selyemmel való foglalatosság az nem, már a jövőben nem lehet rentábilis.
Egyébként az, hogy volt selyem, meg selyemgyártás, ez azt jelenti, hogy Tolnát az egész világon ismerték.
Igen, ez így van, kis túlzással.
Hát jó, de azért tudták, hogy hol van. Ma már nincs selyemgyár.
De érdekes egyébként, hogy ma már nincs selyemgyár, ez így is van, de még a tolnaiak még mai napig is így ismerik. Selyemgyárként én ott dolgozom, jelen pillanatban is.
Meg ott is van most valami gyártás, tehát valami... Más jellegű?
Na, abszolút. A másik kuriózum, amit szerettem volna megemlíteni, az az, hogy ez a majdnem 130 éves épület együttes egy olyan érdekes helyszíne Tolnának, ahol folyamatos gyártás zajlott. Most már nem selyemmel foglalkozunk, hanem egy teljesen más termékpalettát állítunk.
Üvegszövet?
Is. Üvegszövet is, karbon, kevlár, bazalt és egyéb más fonalakból készítünk ipari kelméket.
Mert hogy követni kell a piacot.
Így van, így van. Tulajdonképpen nem is a piacot alakítjuk, hanem a piac alakít minket.
És egyébként valamikor még visszatérheti-e, vagy sejem, ennek van jövője?
Hát ezt nem vagyok szakember, nehéz megmondani. Én úgy gondolom, hogy a selyemmel való foglalatosság a manufakturális jellegre szorult vissza, és én úgy gondolom, hogy ez a jövőben is így fog maradni, mind az élő munka, mind pedig a bekerülési költsége okán.
És a selyem múzeumba mikor lehet bemenni ebbe a skanzen jellegű épületbe, hogy az ember megnézze ezt a féle múltat, amit hát megállították, mármint az időt?
Így van, hát az időkapszulát, hogyha már így nevezzük, akkor az folyamatosan látogatható hétköznapokon is, illetve hétvégén is. És állandó személyzet nem lévén előzetes időpontegyeztetés mindenféleképpen szükséges, de nagyon rugalmasak tudunk lenni mind a csoport létszámát, mind az érkezését tekintve, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
Egy fiatal emberként is gondolom jó oda belépni, nem? Már ön ott dolgozik, mondta is, és akkor annak van egy atmoszférája. Régi gépek azért úgy valamit úgy adnak az embernek.
Igen, igen, én hát családom engem iszonyatos lokálpatrióta emberként ismer. Ehhez hozzátartozik egyébként az identitásomhoz maga a munkahelyem is. 200 méterre élek a munkahelyemtől, és nem is kívánok elszakadni innen.
Akkor tovább szövi majd a szavakat, hogy tovább vigye a selyemnek a hírét. Köszönjük szépen, Németh István, a Selyem Múzeumról beszélt itt Tolnán nekünk, és hallhatták nem csak szívügye is.
Május éjszakán csábít, ajka marra vár, és egyre lázít, hogy szeretni kell, együtt égni el, nem törődni semmivel. Ó, hogy tudnám szeretni, a kedvét keresni, csak nézni két szemét, édes kettesbe lenni, és karolva menni, és virágot szedni lenne szép.
Május éjszakán mit is kívánok, május éjszakán csodára várok, május éjszakán úgy szomjazik a szám, egy szerelmes csók után.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai első feladványunk így hangzott, melyik kiemelkedő magyar textilipari mesterségnek van nagymúltú, ma is látogatható műhelye és múzeuma Tolnán. Beszéltünk erről, ma az országjáró délelőtti műsor részében sokan tudták a helyes választ. A leggyorsabb helyes megfejtő itt van most telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok először, a kedves nevét árulja el nekünk, legyen kedves.
Oké, vagy.
Üdvözlöm, Éva, ha jól hallottam, csak kicsit rosszat érelő, de most már jó lesz, szóval Éva és Budapestről, azt tisztán hallottam. Na hát melyik textilipari mesterségnek van itt múzeum a Tolnán?
Ez a csodálatos kékfestő.
Így van, ez a kékfestő műhely több mint 200 éve működik. Esetleg járt erre fele, vagy tőlünk tudja, vagy esetleg utána nézett?
Nem jártam, ott most önöktől hallottam a rádióba, de magát a terméket azt ismerem, mert nekem is van, volt, hordtam is, tehát nagyon szerettem.
Szép darab, minden egyes kékfestő darab, úgyhogy jó volt a megfejtés, és gyorsan is elküldte nekünk, nagyon szépen köszönöm, gratulálunk, és vendéglátóink ajándékával csönget hamarosan a postás.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Tolna városából jelentkezünk, és tovább állunk, mégpedig a Zsebi Lovas udvarba, Mesés a név, és erről beszélgetünk, hogy mi minden történik itt. Sauter Nikolettel kezi csókolom, szóval a Zsebi név az honnan jön, mert látjuk, hogy Lovas udvar az Lovas udvar.
Igen, igen, az egyik kis csikunkról lett a neve a Lovas udvarnak, akit Zeusnak hívnak, ebből lett Zsebi becenév, és így kapta a Lovas udvar a nevét, hogy Zsebi Lovas udvar.
És mikor alakították, vagy mikor gondolták ki ezt a nagy ötletet, hogy egy ilyenbe vágnak?
13 éve vannak saját lovaim, ebből 10 éve foglalkozom gyerekek táboroztatásával, illetve szakköröztetéssel, úgyhogy 13 éve pattant ki a fejemből, hogy én ugyanis ezzel szeretnék foglalkozni, gyerekekkel és a lovakkal.
Előtte sohasem lovazott?
Nem, soha. Nem.
A lovat látott távolról?
Azt láttam persze, és első látásra szerelem volt, mindig meg kellett állni, ha valahol lovat láttunk, megsimogatni gyerekkoromtól kezdve, úgyhogy ez megmaradt.
És ez a lovasudvar attól lovasudvar, hogy itt a szabadidőt el lehet tölteni, meg lehet ismerkedni magával az állatokkal, vagy kimondottan a lóval, a ló szeretetét lehet, meg gondoskodni lehet róla, vagy miről szól itt az élet?
Így van, sokkal közelibb, mint mondjuk egy állatkert. Itt a gyerekek testközelből nézhetik meg az állatokat, a lovakat, mindent maguk közelről végezhetnek el, a lócsutakolástól kezdve az állatok körüli teendőkről mindenki gondoskodhat. Így megtanulják azt, hogy ezek nem csak úgy vannak, hanem igenis felelősséggel tartozunk az állatokért, akik minket körülvesznek, legyen az kutya, macska vagy ló. Úgyhogy itt tényleg testközelből szerethetik.
Akkor most nyár jön, tábor is van, tehát nyár az sokkal több a szabadidő a gyerekeknek, jobban ráérnek, van erre lehetőség, hogy itt lovazzanak nyaranta?
Persze, természetesen vannak szakkörök, ezek hétvégente csak délelőtti pici foglalkozások, egészen 4 éves kortól szaladgálnak ott a gyerekek, a lovak teljes mértékben hozzájuk vannak szokva, tehát nem esz meg senki gyereket.
És akkor mi lehet a lovakat csutakolni, és akár ha valakinek mondjuk ehhoz van kedve, vagy egyébként kötelező?
Nem kötelező semmi, de erősen ajánlott. Nagyon szeretik a gyerekek csutakolni, ganyézni, szénát hordani, mindenből kiveszik a részüket.
És mit lát, hogy a szülők hagyják, hogy a gyerekek így az állatok közelében legyenek minél nagyobb számban, vagy nagyon szűk az a kör, akik önökhöz elmennek?
Nem, szerencsére egyre többen, és bátrak a szülők is, bíznak bennem, bíznak a lovakba, és hát ugye 10 év alatt azért már ezek a lovak állandó munkatársaim, úgyhogy ők már nagyon ismerik a menetrendet, és tudják, hogy mi a dolguk.
És munkatársból hány is van?
6 vannak, viszont a lovak mellett vannak más állatok is, vannak csüngőhasú malacok, birkák, nyulak, kutyák, macskák, úgyhogy egy kisebb állatsimogatónak is már majdnem nevezhető a kis lovas udvarunk.
Egy élmény udvar akkor?
Ez egy az egybe, igen. Igen.
Akkor sokat ad ez a fiataloknak, amiről is beszélt, ezért is érdemes ide ugye elmenni, de hogyan lehet oda bejutni önökhöz? Be kell csengetni?
Nem, előzetes bejelentkezés alapján, illetve a Facebook oldalunkon mindig meghirdettem az aktuális programokat, és akkor telefonon üzenetbe lehet jelentkezni.
És akkor hogy van, mai fiatalok ugye ezekkel a kütyükkel, telefonokkal a kézbe érkeznek, csinálnak szelfit a lovakkal, vagy hogy képzeljem ezt el?
A nagyobbak már igen, de itt azért 4 és 10 év kor között vannak.
Nem baj, az élmény.
Belőve, élmény, megy a
szelfi. Utána le kell rakni, nem? Az istálóba.
Nem, elő se vehetik. Tehát itt csak a ló, a természet, és hogy jól érezzük magunkat. Itt kütyűnek nincs helye, így is vannak meghirdetve a foglalkozások, hogy kütyűmentesen. Kütyűznek otthon eleget szerintem.
És egyébként mit tapasztal, hogy miért jó ez? Szóval már csinálják jó néhány ideje, viszik ezt a lovasudvart, hogy önnek mit adott ez? Tehát azért gondolom, hogy beszél, meg hallgatom, meg látom a csillogó szemét, hogy ebből töltekezik.
Abszolút, abszolút. Én nagyon szeretem, hogyha a gyerekek már egész kiskoruktól kezdve megismerik azt, hogy ez felelős állattartás, hogy ezek nem csak úgy vannak, hanem tényleg etetni, itatni kell, és amikor megvesznek egy esetleges állatot, az nem csak addig tart, ameddig új, hanem hogy látják nálam is, akik már régebb óta járnak, hogy ezek az állatok állandóan ott vannak, nem cserélődnek, és akár 20-30 évet is együtt kell velük tölteni.
És lóra is lehet pattanni, el lehet száguldozni, vágtatni?
Természetesen, a bátraknak bármit, igen.
Akkor mi is vágtatunk tovább. Köszönjük szépen!
Köszönöm!
Négy van, az országjáróban ma Tolnára hívogatjuk önöket. Úszás, strandröplabda, röplabda, ritmikus gimnasztika, tenisz, sárkányhajó, evező számok, sportos kihívások vízen és a vízparton. Tolna kifejezetten sportos város, számos sikerrel és sok-sok lelkes sportolóval. Már is a kupák és az érmek között is tallózunk. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Ellepték a foci rajongók Budapestet a BL döntő előtt. 15 órakor megnyitották a futballszurkolók előtt a Puskás aréna kapuit. Az Arsenal tábor a Stefánia úton vonul a Puskás arénához, a Paris Saint-Germain szurkolók pedig a Kerepesi út, Dózsa-György út útvonalon közelítik majd meg a döntő helyszínét. A francia csapat szurkolói külön metróval hagyták el a belvárost. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül érhető el Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest. A pályasebesség emelése fokozatos. Júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők. 10 és 17 óra közt. Holnap nagy részt napos idő lesz, de a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar alakulhat ki. A szél helyenként megerősödik, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok valószínű.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Folytatódik az Országjáró magazin, Tolna városába hívogatjuk Önöket 17:30-ig. A városnapi rendezvények helyszínéről jelentkezünk, időnként talán hallják, hogy a muzsika a színpadról már ide hozzánk is elér, az Országjáró stábjához és sátrához, de a folytatásban mi is egy kicsit bekapcsolódunk a város életébe. Mert hogy mondhatnánk azt is, hogy a kocka el van vetve, no nem persze Julius Cézári értelemben, sokkal inkább játékosra véve a formát. A játék ugye a gyerekeknek elengedhetetlen kötelesség, szinte már munka, a felnőtteknek pedig kikapcsolódás. Játszani, legyünk akárhány évesek, nagyon jó. Fejleszt, kikapcsol, a társasjáték közösséget épít, barátságokat ad. Itt Tolnán is létezik egy társasjátékklub, amelynek tagjai rendszeresen találkoznak, hogy újra egy asztalhoz üljenek, egymás szemébe nézzenek, és időről időre újabb és újabb játékokban mérjék össze tudásukat. Ma délután itt a város főterén tőlünk néhány méterre, a városnapi rendezvények sűrűjében is könnyed szórakozást ígérnek. Hogy milyen játékokkal érkeztek, már is elmondják. Aztán úszás, strandröplabda, röplabda, sárkányhajó, evezős számok, sportos kihívások a vízen és a vízparton. Tolna már tudják, sportos város, számos sikerrel, erről is beszélünk mindjárt. Tartsanak ma is az Országjáróval, Tolnára hívjuk ma Önöket egészen 17:30-ig.
Voltam már. Szerettem, voltam már copfos kislány zavarban, elszállt autó kanyarban, de még nyúl is kalapban. De nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen tele a szívem. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen tele a szívem. Váltódon hadd sebesség, kandallódban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
Hát a Háni, a méz, az benne van az ő nevükben is, és tele van a szívük. Hát nem tudom, hogy Nagy József méhésznek mennyire van tele a méhekkel a szíve. Minden pillanatát azért körbelengi az a gondolat, hogy a méhek jól vannak-e?
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, a méhészetünket 2015-ben elkezdtük, a feleségemmel ketten, 10 méh családdal, amit megvásároltunk, és az évek alatt szépen, ahogy fejleszgettük, most mára már ilyen 300 méh családra sikerült felfejleszteni.
Igazán nagy családos embernek mondhatja magát, gyönyörű gyermekekkel is érkezett, úgyhogy persze önnek is megvannak a gyermekei, de hát a család, a nagy család, az ott van a kaptárakban is akár.
Így van, jelenleg 3 gyerekünk van, és természetesen ők is kiveszik a részüket a méhészeti munkákban.
Nem félnek a méhektől, vagy apuka szépen óvatosan összeszoktatta velük őket?
Hát azért félnek az egy kicsit, tehát tudják, hogy szúrós fajták, de inkább a pergetésben vagy a mézcsomagolásban ezekben segítenek. A kaptár mögött még annyira nem, még picik hozzá.
Anyuka is félti őket, azért azt gondolom egy picit, nem?
Így van, így van.
Na de majd később. De az a lényeg, hogy tulajdonképpen ön választotta ezt a szakmát. Nagyon sok méhésszel találkozunk az országjárásunk során, az országjáró műsorában, és általában ők egy hagyományt, generációról generációra átadományozódó mesterséget visznek tovább. Ön ezt választotta. Miért?
Hát jelenleg úgy volt, hogy külföldről hazajöttünk, Olaszországból, és ezt szeretünk volna valami gazdaságot elindítani, és gyakorlatilag ilyen spontán dolog volt ez a méhészet. És az évek alatt, vagy ahogy elkezdtük a 10 méh családdal, teljesen beleszerettünk, és erre feltettünk mindent. Tehát az elejétől is főállásban ezzel foglalkoztunk.
Na de azért itt is vannak komoly kihívások. Azért a méhészek is ugye az időjárás változásra is hatással van a méhek életére. Az, hogy egyre kevesebb olyan szabadon tartott terület van, ahová a méheket lehet vinni. Tehát ugye a méhekért mostanság aggódunk.
Hát igen, elég összetett ez a méhészet. Tehát itt, ahogy mondta, az időjárás is befolyásolja itt a méztermést. Akkor a különböző vegyszerek a szántóföldeken, tehát ez így minden kihat. Így a maga a méztermelésre, meg a méheknél is különböző betegségeket, amit nyilván kezelni kell.
Nem véletlenül van például a beporzóknak is ma már napjuk, tehát hogy fel kell hívni a figyelmet arra, hogy méhek nélkül megborul a rendszer, megborul az ökoszisztéma.
Hát így van, tehát a méheket egyre nehezebb életben tartani gyakorlatilag, mert ez az évről évre egyre nagyobb a méhpusztulás. Ez igazából minden évben területenként változik, és nagyon konkrétan az okokat nem nagyon tudjuk. Tehát találgatások vannak, hogy mi lehet, de például tavaly tavasszal volt egy nagyon nagy méhpusztulás, nálunk is legalább egy 30%-os veszteség volt, és gyakorlatilag csak a találgatás van, tehát konkrétan nem nagyon tudjuk, hogy mi lehet a probléma. Vannak azért sejtéseink, de ezt inkább nem fejteném.
A méhekkel minden nap van feladat, és a méhekkel akár még utazni is kell, tehát hogy annyi virágport és olyan különleges virágporokat tudjanak gyűjteni, amiből aztán különleges mézek kerülhetnek akár egy csuporba, mint amit hozott is. Szóval, hogy milyen mézekkel foglalkozik, miután megy szívesen az ország különböző pontjaira?
Ez úgy van, hogy gyakorlatilag vándorméhészek vagyunk, tehát az azt jelenti, ahol valami virágzik, tömegesen oda visszük a méheket. Ez tavasszal visszük le például a szekszárdi gemenci erdőbe a méheket, ahol inkább ilyen tavaszi fejlesztés miatt visszük, tehát ott inkább jobban van a virágpor. Akkor visszük repcére, akácra, hársra, facéliára, szelidgesztenyére, napraforgóra. Vannak olyan évek, amikor egy méh család körülbelül 1000 kilométert utazik az utakon.
És a méhész is.
Így van.
Akkor ez is egy vándor élet, mondhatjuk úgy.
Igen, igen, igen.
És a gyerekek melyik mézet szeretik a legjobban? Mi az ő kedvencük?
Hát a gyerek inkább az akácméz. A lágyabb ízvilág az, amit szeretnek.
De milyen jó, hogy ma már kezdjük azt is megtanulni, amit évtizedekkel ezelőtt a boroknál is, aztán a pálinkánál is. Most már azt veszem észre, hogy a méznél is, hogy különböző mézek különféle ételekhez párosítva, vagy azt gazdagítva emelhetik a gasztronómiai élményt. Tehát kezdjük kitanulni a mézeket, én legalábbis azt gondolom.
Hát igen, tehát a méhészetnél lehet nagyon fajta mézekre rá specializálódni. Tehát mi is, nekünk a fő profilunk a méztermelés. És itt nagyon fontos, hogy jó minőségű, tiszta fajta mézeket termeljünk, amit véleményem szerint csak főállásban lehet, mert ott akár egy fél nap alatt dönteni kell, hogy akkor továbbállunk, vagy pergetünk, és ez csak főállásban sikerülhet fajta mézekben. Kiváló minőség.
Milyennek ígérkezik az idei szezon? Ugye itt vártuk az esőt, volt egy nagyon kevés eső, ugye a természetnek kell a víz ahhoz, hogy utána a méhek is jól érezzék magukat, szóval mit lát, milyen lesz az idei év?
Hát most a repce és az akácon vagyunk túl, amit már kipergettünk, egy ilyen közepesnek mondható, tehát egy közepes eredmény sikerült elérni. Hát ugye az akácnál jól ígérkezett, de volt egy ilyen lehűlési időszak, akkor az ott megtorpantak, főleg a fővirágzás volt. Idén például a nógrádi akácot azt kihagytam, mert egy ilyen 300 kilométeres túra. Visszajelzések alapján jó döntöttem, hogy kihagytam, mert nem nagyon sikerült.
Sok eső kellene? Az most jó lenne?
Hát most már a zakászra, az mindig jó, hogyha van eső, az mindig kell az eső, de most a zakásznál az inkább a fagykár az, ami jellemző. Tehát ezek a hidegbetörések, a mínusz 6, mínusz 7 fokok voltak ott, például Nógrádban, ahol szoktam vinni a méheket. Ott azért már nem olyan virágok vannak, amiktől jó eredményt lehet elvárni.
Kívánom, hogy ez a közepes jobbra alakuljon az év folyamán, és hogy sok mindennel, finom mézzel legyen tele a csupor és az önök szíve is. Nagyon szépen köszönjük Nagy József méhésznek, hogy eljött és elmesélte azt, hogy hogyan lesz valakiből méhész.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Az előzőekben méhekről, mézről beszélgettünk, és ugye a méz az energiát is ad az embernek, főleg, hogyha sportol, mondjuk egy úszónak is akár jó lehet az, hogyha mézből sokat fogyaszt, mert egészséges, de maga az úszás is, az a folytatásban úszással folytatjuk, még pedig a Vitál Egyesület érkezett hozzánk, közülük is az úszók, és itt van Lenge Petr, aki a szakosztály vezető, és egy fiatal hölgy, Somodi Anna Márta, nyakában egy érem, 8 éves fiatal versenyzőről van szó, és elkezdtünk itt beszélgetni Annával, Mártával. Hogyan szólíthatlak, Anna vagy Márta?
Anna.
Anna, ez az érem, ez hogyan került a nyakadba, mit kellett ezért tenni? Gondolom persze, hogy úsztál. Milyen távon szerezted ezt az érmet?
50 méter hát.
50 méter hátúszásban. Az komoly, és ez volt az első versenyed?
Igen.
Igen, ez kicsit gondolkodtál, mert az úszás jobban megy, mint a beszélgetés. Nem hiszem, de így van, most megijedtél. Egyébként, mikor odálltál a rajtkörre, emlékszel még arra a pillanatra?
Igen.
Féltél, izgultál, első verseny, és akkor mondták, hogy rajt...
Hát annyira nem izgultam, csak egy nagyon picit.
És az időd az milyen volt? Mert hát itt az idő is számít, az ember nem csak a távolságot teszi meg, hanem le kell úszni azt a bizonyos távolságot. Az az 50 méter izgalommal fűszerezve azért ez lehet nagy kihívás, de neked ez nem volt megpróbáltatás. Szóval miért szeretsz úszni?
Hát azért, mert hosszú távok vannak, meg hogy tudunk versenyezni a többiekkel, meg hogy tudom gyakorolni a fejest.
A fejes ugrás, aha, rajtnál az fontos, egy jó rajt, de egyébként az iskola mellett ez hogyan egyeztethető össze? Korán van reggeli edzés is?
Nem.
Nem kell még reggel menni edzésre, majd ezután majd lesz, az eljön az idő, hogy korán kell kelni, akkor is megteszed ezt, hogy korán kelsz ezért a sportágért, mert úszó szeretnél lenni?
Igen.
És vannak példaképeid?
Nem.
Egyelőre nincsenek. Nem baj, de itt van a tanárnő, kezit csókolom, ugye Lenge Petra. Szóval sok lelkes fiatal van, ez azt jelenti ebben az úszóklubban, és ez fontos, nem is az eredmény a lényeg minden esetben.
Így van, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A versenyzés ugye, meg az eredmény nyilván fontos, de az egyesületünknek az elsődleges szempontja az, hogy kialakítsuk a gyermekekben az egészséges életmódra való törekvést és a hajlamot.
De ezt ki lehet alakítani? Mert ugye ezt mondjuk mindig, hogy egészséges életmódra, meg táplálkozzunk egészségesen, éljünk egészségesen, ezek a nagy mondatok, de mi a gyakorlat?
Én azt tapasztalom, hogy igen, ki lehet alakítani, mégpedig nekünk edzőknek is nagyon fontos szerepünk van ebben, másrészt pedig a szülőknek is a példamutatással, az egészséges táplálkozással, azzal, hogy nem mozgásszegény életmóddal próbálják elütni a gyerekeknek az idejét, nem a kütyüzéssel, a telefon és a tévé előtt, hanem ők is sportolnak és támogatják a gyermeküket abban, hogy ezt a fantasztikus tevékenységet végezzék.
És akkor ugye Anna egy éremmel, egy aranyéremmel a nyakába érkezett, ez az első verseny, első érem, egész jó kezdés, de a klubon belül mit lát, hogy vannak ilyen eredmények, jó eredményeik vannak?
Igen, igen, nagyon tehetséges gyermekeink vannak, és az a tapasztalatom, hogy ez annak is köszönhető, hogy egy igazi közösség vagyunk, a szülők, az edzők és a gyerekek is minden nap az edzésen is, edzésen kívül is támogatják egymást, tehát egy támogató közegben érkeznek hozzánk a gyerekek, úgyhogy szerintem ezért is fontos az, hogy minden gyerek sportoljon, hogy megtanuljon közösségben is együtt gondolkodni.
És ez fontos kulcsszó, közösség, az együttlét, de mit lát, hogy akik mondjuk sportolnak, testnevelő tanárként is dolgozik, ez is a hivatása, mind a mellett, hogy úszás, úszóedző is, hogy akik valamit csinál, sportos mozgást végeznek, azoknál az iskolai teljesítőképesség akár jobban tetten érhető? Jobb?
Igen, igen, határozottan az a tapasztalat, hogy sokkal jobb az iskolai teljesítmény azoknál a gyerekeknél, akik minden nap végeznek testmozgást és sportolnak, illetve a tapasztalat még, hogy az élet bármely más területén is sokkal könnyebben veszik az akadályokat, a problémákat azok a gyerekek, akik sportolnak, legyen szó akármilyen sportról, mert nyilván itt olyan dolgokkal találják magukat szembe, ami az élet már mely területén segíthet nekik leküzdeni azt.
Hogyan lehet itt tartani a fiatalokat az egyesületben, szóval, mert annyi csábító dolog van ebben az életben, hogy csak ne is kezdjük felsorolni, hogy megmaradjanak, mert nem mindig jön az az aranyérem, de lehet, hogy ott van. Ezt hogyan lehet áthidalni, milyen motivációt kell ilyenkor tenni, vagy mi itt a jó módszer?
Szerintem itt is az a legfontosabb, hogy a közösségnek az ereje, hogy olyan közegbe jöjjön a gyerek úszni, vagy akár bármiféle sportágról beszélünk, amit szeret, ahol barátságok kötődnek, ahol különböző edzésen kívüli programokkal is élményeket tudunk nekik adni, és én úgy gondolom, hogy nekem is személyes példámból, hogy ezek a gyerekkori sportos élmények egy életen át vezetnek, és lendületet és energiát adnak.
Milyen szép végszó, köszönjük szépen. Készítünk egy fotót is, már csak azért, mert mondjuk itt van Anna Márta, lehet, hogy egyszer olimpiai bajnok lesz, és akkor lesz egy közös fotó.
Igen, igen.
Köszönjük szépen.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai második feladványunk így hangzik, melyik települést csatolták Tolna városához, amely ma a város különálló, sajátos, sváb és székely hagyományokkal bíró része. Tehát melyik települést csatolták Tolna városához, ezt írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, a leggyorsabb helyes megfejtőnk pedig ezúttal is Tolna város ajándékát kapja. 0639666 az SMS szám, szerintem állandó hallgatóink már pontosan tudják, várjuk a megfejtéseket.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Az előzőekben úszásról beszélgettünk, hát ez nagyon komoly dolog, de a játék is komoly dolog, mert a játékban, mint ahogyan a humorban sem ismerünk tréfát, ismerik ezt a mondást. Nagy Zoltán Társasjátékvár Egyesület tagja érkezett itt hozzánk, több társasjátékot elhozott, mondhatnám a társasjátékok Eldorádóját, és nem véletlenül mondom, mert itt van egy ilyen játék. Önök úgy működnek, hogy többen vannak ebben az egyesületben, persze, hogy többen vannak, de asztalhoz ülnek, és akkor elő a dobókot, vagy éppen a kártya, és játszanak?
Igen, természetesen üdvözlöm a hallgatókat én is. Igen, igyekszünk minél többször is találkozni. Egy baráti társaságként indult ez annak idején, 2021-ben a Covid javában, és akkor mindenki elkezdett otthon is többet társashozni, és így kialakult egy mag, és gyakorlatilag így összehoztuk egy egyesületet, és valóban havonta egyszer találkozunk, mind egy szombaton, és akkor egész nap társasjátékozunk, és várjuk a kedves lakosságot is
csatlakozni. És akkor ez a játék, ez olyan játék, hogy ezt minden korosztály játszhatja, vagy kik itt a tagok?
A tagok azok általában felnőttek, de a játszók köre az viszont nagyon tág, tehát ide például a rendezvényre is rengeteg fiatal gyermek érkezik, és természetesen olyan játékokkal készülünk ilyenkor, ami korhoz is passzol.
És itt a játék, az eszköz mondhatni, és inkább az összetartó közösség, az lehet itt a fő motiváció?
Pontosan igyekeztünk úgy hozzáállni ehhez, hogy kivonni a gyerekeket a számítógép és a mobiltelefon elől, és ez egy másfajta találkozás és közösség.
És mi most a divatos játék, mondjuk így felnőtteknél, amikor játszanak így hétvégente, vagy nem tudom, hétvégente szoktak?
Igen, általában hétvégenként, de van úgy, hogy összejövünk esetleg szünetekben, vagy szabadság alatt is. Vagy esetleg...
Mit játszanak? Mi a menő játék mostanában?
Ugyan sokfajta játék van, a mai világban 4000 játék lejön meg évente, tehát egyet most így kiemelni, ez a például, amit itt említett.
Milyen féle fajta játékok?
Van kooperatív, van konfrontatív, és van kompetitív társasjáték, ugye a kooperatív az, amikor összedolgozunk egymással, a kompetitív, amikor pontokat gyűjtögetünk, és úgy megnyerjük a játékot, ugye a legtöbb pontot gyűjtő, és van a konfrontatív, ami ugye egy úgymond konfrontáción alapuló ilyen harcolós játék.
Esetenként akkor jobb ez, mint egy mozi.
Abszolút, igen. Adott egy olyan élményt is. Sőt, szoktunk egyébként néha akár az Eldorádót nézzük, egy ilyen kincsvadászos zenét berakni alá, és már is olyan hangulata van.
Hát igen, a játék azért sok mindenre megtanítja, még a felnőtt embert is, ugye képes a játék átformálni, a személyiségét, a karakterét. Mondhatni azt, hogy ugye csapatban gondolkodik, ha kell egyéniben, de mégis valamiért olyan emberibb tud lenni akár valaki, ha nem az volt.
Igen, a játék alkalmával jobban megismerhetjük a másikat. Előjönnek olyan jellemvonások.
Rejtett jellemvonások.
Igen, amit ugye nem mindig mutat az ember magából, de nagyon jó élményt tud nyújtani.
Volt ilyen eset, hogy valaki rácsapott az asztalra, mit tudom én, mérgébe, és ketté tört az asztal?
Vannak meglepetések, amikor az ember nem képzeli el mondjuk a barátjáról, hogy mikre képes, és hirtelen azért ezek elő tudnak hozni be ember.
Ami egyébként lehet, hogy nem is olyan rossz, mert mondjuk akkor kiadja magából a dühét, és nem biztos, hogy személy ellen szól az, hanem éppen mondjuk annak a rossz válasznak, vagy annak a rossz dobásnak, ami a játékban éppen bekövetkezett.
Igen, így van, sőt, utána meg is szoktuk osztani a tapasztalatainkat, mert az ember saját magán is felismerhet olyan érzéseket, amik esetleg csak így jönnek ki.
És akár odáig is eljutottak már, hogy játékot fejlesztenek? Van ilyen elképzelés a fantáziában, hogy van itt többféle, több száz játék, akkor most már én megcsinálom mondjuk az 501-et.
Nekem személy szerint jutott már eszembe, viszont tartunk minden évben egyszer egy hatalmas rendezvényt, a Dél-Dunántúli Társasjáték találkozót. Ez most már a negyedik alkalommal lesz idén, és oda szoktak érkezni társasjátékfejlesztők, akik ott tett le is tesztelhetik mindjárt a játékokat, hiszen ott van 90-100 ember, és azok nyilván szeretnék kipróbálni, és a társasjáték fejlesztő is maga levonja a tanulságot ebből.
Aki ilyen játékokkal játszik, felnőtt fejjel, arról mondhatjuk, hogy az nagy gyerek?
Abszolút. Tehát játszani nem gyermekkorban kell, sőt, később is lehet, és nem is szégyen. Azt gondolom, hogy felnőttek is.
A játék az egy komoly dolog.
Igen, így van. Igen.
És ha nézzük, ugye kedvenc játékok, sokféle játékok, önök is rendeznek saját maguk között bajnokságot?
Vannak országos bajnokságok.
Ilyen házi vetélkedők?
Házi vetélkedők nem nagyon szoktak. Egyébként a tapasztalat az, hogy a környékben lévő emberek inkább a játék örömért játszanak, és nem versenyeznének.
Nem a győzelem a fontos.
Igen, ez tapasztalat igazából, ez az utóbbi években ez mutatkozott meg inkább.
Na most, amit elhozott játékot, van itt jó néhány ezek közül, miért pont ezeket hozta ide?
Ezek az a kategória, ami elsősorban ilyen rendezvényekre, amikor sokan vagyunk, és sok ember leül játszani, ugye ezek általában többen játszhatók, vagy különböző korosztály is, akár egy felnőtt, vagy gyerek egymás mellett, és ugyanúgy jól érzi magát benne.
Na most itt egyet, melyiket nézzük, idézőjelben kibontjuk, ez a, vagy melyikre nézett?
Én hoztam önöknek egyébként egy ajándékot.
Csak egy.
Igen.
Ez a játék cím.
Szeretném felajánlani így a stábnak.
Hát, játszunk úgy közben.
Ez egy hétfőig játszható.
Ez nagyon jó, dolgozatok össze, és...
Igen, és találjátok ki minél több szót.
Hát ez nagyon jó egyébként, mert itt ugye a szóra szükség van.
Igen, gyakorlatilag egy szót kell kitalálni úgy, hogy mindenki egyetlen egy szóval próbál rá asszociálni erre a bizonyos.
Én azt mondom, hogy édesség, akkor ön mit mond?
Nem, a feladat az, hogy csokoládé.
Csokoládé.
És ugye ők itt azt írják, hogy tej, belga, édes. És ugye itt az érdekes.
Lehet, belga csoki, meg édes csoki.
Igen, viszont azonos szavak kiesnek. És így csak azokból, akik a kitaláló, ő csak azt látja, ami ugye benn marad.
És akkor itt a megoldás a tej?
Nem, a megoldás a csokoládé.
És a csokoládé.
Igen, és a tejből és a belgából kell neki kitalálni.
Ezt mondom, igen, akkor így van. Igen. És utána, ha tovább lépek, van egy másik szint?
Ja, nem, ez csak annyi, hogy összehasonlít, össze kell hasonlítani, hogy itt mutatja is, hogy kiesnek azonos szavak, és a már meglévőből kell neki kitalálnia.
Jobb ajándékot nem is kaphattunk volna. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt Nagy Zoltán, Társasjátékvár Egyesület, Tolna, hallatták a játék, az öröm, kikapcsolódás, és akármilyen korban ez megtehető.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Az országjáróm a Tolna városába hívogatja önöket egészen 4:30-ig. Itt vagyunk a város szívében, a polgármesteri hivatal előtt. Már nagyon sokan gyülekeznek, hiszen 16 órától körülbelül fél perc múlva elkezdődnek a városi programok itt a színpadon, illetve a város terén. Ott vannak azok a civil szervezetek, akár a társasjátékklub, akikről mi már az előzőekben beszéltünk. Úgyhogy Tolnáról jelentkezik ma az országjáró magazin 4:30-ig. Sok-sok kincset, értéket és érdekes egyéniséget mutatunk be önöknek, és hamarosan jönnek a táncos lábú szenior hölgyek is, akik arcán mindig ott a mosoly.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 16 óra van az országjáróban ma. A Hold-Dunaág partjára, Tolnára hívogatjuk önöket. 50 éve a hullámok tetején a matrózból lett hajós kapitány, dunai és tengeri élményei hamarosan itt a Kossuth Rádió hullámain. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Ellepték a foci rajongók Budapestet a BL döntő előtt. 15 órakor megnyitották a futballszurkolók előtt a Puskás Aréna kapuit. Az Arsenal tábor a Stefánia úton vonul a Puskás Arénához, a Paris Saint-Germain szurkolói pedig a Kerepesi út, Dózsa-György út útvonalon közelítik majd meg a döntő helyszínét. A francia csapat szurkolói külön metróval hagyták el a belvárost. Jegy nélkül nem érdemes a stadion környékére menni, mert csak az mehet a Puskás Aréna közvetlen közelébe, akinek érvényes jegye van. Az UEFA jóvoltából 7 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek is ott lehet a döntőn. A BL döntő 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A miniszter a szervezet vezetőivel is egyeztetett, amelyek mintegy 3400 az nyugállományú katonát képviselnek. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Pécsi aerobikosokat szállított Budapestre az a busz, amelyik fának hajtott hajnalban a 6-os főúton Pécs és Hírt között. A sportolók a Magyar Kupa 2 fordulójára utaztak. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt. Az utasok közül 23-an sérültek meg. 2 kisgyerek és 2 edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Pécs polgármestere közölte, hogy a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikus Ordan államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, 2 megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratta Oroszország konstancai főkonzulátusát. Vlagyimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész az objektív vizsgálatra, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. A cigány kultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart holnap a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film Rajzfilm Stúdióval közösen. A kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigány mesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. A változatos gyerekprogramok zárásaként a Tarnabodi hátrányos helyzetű fiatalokból álló Máltai Szimfónia növendékei a Romano Glasso zenekarral közösen adnak koncertet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar alakulhat ki. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb.
Műsorajánlat.
Egy léggömb, egy kívánság. Az ismeretlen Elizabeth Lufia végül a meccsekben landolt. Születésnapjára csak annyit kért, szűnjön meg a háború. Emlékszünk-e, ki mit kért születésnapjára? Babát vagy építőjátékot, rollert? Vajon milyen az, amikor békét kérünk? Kívánságok történeteit kötjük csokorba, nem csak gyereknapra.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai. Kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az Országjáróban ma Tolnára hívogatjuk Önöket. Agyagból formált álmok, közösségben alkotott emlékek, a kerámia tűzről pattant varázsa. Már is érkezik hozzánk egy fiatal fazekas mester, aki a kéz simogató erejét, a tűz szilárdságot adó hevületét és a közösség összefogásban magabiztossá váló alkotói kedvet adja át műhelyében a szépre vágyóknak. Rendszeresen szervez például olyan szakmai találkozókat, ahol az alkotni vágyók megtanulhatják a fazekasság alapjait. Egyértelmű vonalvezet és fiatalos, letisztult alkotások, a föld tiszta színvilága, vagy épp a kagyló, a csigahé, vagy esetleg az igazgyöngy irizáló törékeny fényjátéka a mázban. Mese a nyugalmat és a békét árasztó reggeliző tálkáról és a kéz ölelésében átsugárzó kávésbögréről hamarosan. Érkezik hozzánk aztán a tolnai szenior örömtáncos hölgyek, öröki fiú csapata, akiknek mozgásában sosincs a reumának vagy az ízületi fájdalomnak helye, mert ha megszólal a zene, dobban a szív, rüktet a vér, és a mozgás felettet minden bút és bajt. Tartsanak ma is az Országjáróval, vidám perceket ígérünk Önöknek, ma is Tolnáról egészen 4:30-ig.
Lehet csak benned látom a múltam, ezért kötnek még hozzád azok az évek, amiket régen veled együtt éltünk át. Valahol itt kezdődik mindegyik régi mesén, ahol az utunk egyszer véget ér.
Veled együtt íródik a történetem, hegyen völgyön át a déli pápos ösvényeken. Több mint ezer éves történelem vezet oda, ahol nincsen tengerem, de van tengernyi csoda. Mindent látó falak, amin nem fogtak a golyók, végig érő kölgyek, mindent átkaroló folyók. Ameddig a sok forrás vizet, addig a nap fényt ad, termést a föld, harmóniát a négy évszak. Én csak azt ígérem, mindegy merre visz az élet, bármerre is járok, mint egy fecske visszatérek. Minden hibád ellenére mindig hazahozzád, mert én itt szeretlek, varázslatos Magyarország.
Lehet csak benned látom a múltam, ezért kötnek még hozzád azok az évek, amiket régen veled együtt éltünk át. Valahol itt kezdődik mindegyik régi mesén, ahol az utunk egyszer véget ér.
Mesés panorámák, festői tája fogja lettem, a megörökített pillanatoktól lesz jobb a kedvem. Nem kell sietnem, nem kell térerő, itt találtam magam, pedig a nap sem bújt még elő. A füzek is vidáman lengenek a vízparton, ősi nyugalom, mind a 10 nemzeti parkon. Az élet egyszerre születik és múlik el, a lelkem a pirisben a föld szíve tölti fel. Annyi mindent nem láttam még, de ígérem, az leszek jó vendég. Itt
hagyom ezt a képet, de vigyázz rá, itt találsz rám, ha elmentem világgá.
Csak benned látom a múltam, ezért kötnek még hozzád azok az évek, amiket régen veled együtt éltünk át. Valahol itt kezdődik
az összes fűszálat, ismerem. Fogd a kezem és tarts az ismeretlenbe is velem. Majd mi is eltűnünk, ahogy a világ változik hirtelen. De minden, amit tettünk, itt marad veled. Egy film tekercsen, mert minden, ami számít, itt marad neked. Egy film tekercsen.
Lehet csak benned látom a múltam, ezért kötnek még hozzád azok az évek, amiket régen veled együtt éltünk át. Valahol itt kezdődik mindegyik régi mesét, ahol az utunk egyszer véget ér. Valahol itt kezdődik mindegyik régi mesét, ahol az utunk egyszer véget ér.
Stílusosan modern forma, meg letisztult darabok, meg színvilág. Sok-sok mindenről beszélgetünk Horváth Máté keramikussal, mert hogy ezt a szakmát mikor is kezdte?
Verségi Ferencnél, egy mözsi habán iparművésznél kezdtem a korongozást, lényegében 2 éven keresztül jár.
Hány éves volt akkor?
Hát ugye most vagyok 27, 5 évvel ezelőtt, 21-ben.
Nagyon fiatalon. Hát miért gondolta, hogy ez azóta az ön útja?
Mindig is tetszett az, hogy kézzel készítek valamit, és szerettem volna ezt igazából másoknak is megmutatni, hogy én tudok ilyet, és otthon is lehet ilyet használni.
És akkor most mondja, hogy hol tanult, akkor én azt mondom önnek, hogy egy szerencsés ember, mert olyan helyen tanulhatott, olyan kezek között pallérozhatott, akinek neve van a szakmában.
Ez biztos. És Verségi Ferenc nálam, vagy engem tanított utoljára egyébként. Az egy nagyon megtisztelő dolog számomra.
Kérdeztem, és mert név szerint nem említette, csak mondta, hogy most jelen esetben már nincsenek tanítványai, de korábban voltak és nem rosszak, akkor őre is gondolt.
Valószínűleg igen. Igen.
Azért ez dicsőség, mert hogy az agyag az hogyan fogta meg önt, vagy az agyag talált őre, vagy fordítva, vagy egyáltalán ez a fajta találkozás hogyan történhetett meg?
Az internet miatt van, görgettem az Instagramot, és láttam, hogy ilyen kis golyókból lényegében milyen szép terméket lehet csinálni, és úgy voltam vele, hogy ki szeretném próbálni én is.
Na de nem ilyen egyszerű ez a dolog.
Ennyire
egyszerű? Ott van egy marék agyag, oda csapja a korongra, és akkor elkezdi lábbal hajtani, hanem elektromos, akkor a motor, és abból tényleg lesz valamilyen egyszerűen?
Lényeg.
Nem lesz az olyan csáré, meg ferde.
Nyilván ehhez kellett a Verségi Ferencnek a szaktudása, hogy 2 éven keresztül nála heti 2-szer 2 órát lelegyek a műhelybe, és ott együtt csináljuk, és tanítson.
De ő habánke már kerámiában van otthon, ön már egy kicsit váltott.
Igen, én a korongozást szerettem volna, a korongozás alapjait szerettem volna nála elsajátítani alapesetben.
De hozott egy-két darabot, mondhatod, egy ilyen rögtönzött kiállítás, azért rendesen belevitte az anyagba a csavart.
Hát benne.
Formailag.
Igen, nekem tetszik, amit Feri bácsi csinál, viszont nekem inkább ez a modern vonal tetszett, ezek a durvább szögletek, durvább színek, más agyaggal is dolgozom.
Na jó, de ezek a durvább szögletek, nézzünk, vegyünk itt kézbe egy ilyen bögrét. Ez ugye nem kerek, hanem, hát nem is tudom, hogy lehet ezt leírni szakmailag, hogy a hallgató ezt értse, hogy milyen is.
Hát ugye ez a hexagon, ugye ez a 6 szögletű alap, ez egy vastag termékből.
Hát ezt nehezebb előállítani, mint mondjuk egy közönséges bögrét.
Időigényesebb, az biztos.
És nézem a színvilágát, nagyon-nagyon trendi, nagyon modern, nagyon mai.
Ez például több agyagból van összegyúrva. Egyszerre, és azért lesz ilyen szín.
Ezért több színű, tehát igen. Ilyen sötétebb, világosabb színű. Igen. És ezeket hogyan tervezi meg? Lerajzolja először, vagy csak a fejben megszületik, és akkor majd az életnek hozza?
Én egy nagyon adhok ember vagyok, ami aznap eszembe jut, azt megpróbálom létrehozni. Ha jó lesz, ha nem.
És mit lát, hogy mit mondanak mások? Önnek tetszik, nekem tetszik, de mit mond itt a nagy érdemű, hogy milyen a munkája? Amikor itt erről van szó, akkor mit mondanak, hogy Máté, ez szenzációs?
Szerencsére nagyon sok mindenkinek tetszik ez a modern vonal. Most már kávézóknak, éttermeknek is dolgozom. Ez bizonyítja, hogy tetszik nekik.
Tehát használható tárgyakról van szó, és ezek általában ilyen csészék, bögrék, tányérok?
Igen. Használati tárgyakat készítettek.
És mondja, hogy van egy kávézója, ez nem a reklám helye, persze, csak azért érdekes itt megemlíteni, hogy oda is a saját keze által készített csészéket viszi, és azokban szolgálja föl a kávét. Ezek a csészék, ezek milyen csészék?
Hasonló csészéke ez. Van presszós csésze, van kapucsinos csésze, általam készített, általam elgondolt formai. Egy vendéglátó ember vagyok egyébként alapesetben, és azt a funkciót, amit eddig megtanultam onnan, azt vittem tovább, és így használhatóak.
És egy ilyen csészéből egy jó presszó kávé sokkal másabb?
Teljesen más. Nem mindegy, hogy mekkora a csésze, milyen a kialakítás, nem mindegy, hogy az a krém, a finom kávénak a krémje, hogy áll meg a csészén, hogy telítődik a szélén, hogy lehet inni, hogy lehet megfogni. Ez nehéz.
És a mesterével beszélt már, megmutatta a munkáját, hogy most itt vagyok, akkor ezt tudtam, idáig jutottam? Mit szólt hozzá?
Hát örül neki nagyon, hogy sikeresen eddig jutottam. Nem volt még a kávézóban, örömmel várom egyébként valamikor. A legújabb munkáimat nem láttam még sajnos, mert hát eléggé el vagyok havazva. Úgyhogy...
És hogy miben gondolkodik most akkor, ugye, hogy a vendéglátás vagy a korongozás, melyik van első helyen, vagy egymás mellett a kettő, ott forog?
Ott forog, ez jó volt. Szerencsére van egy párom, aki támogat mindenben.
Mert ő gyúrja az agyagot?
Nem, jelenleg ő van a kávézóban, azokban az órákban, amikor a műhelyben tudok ott lenni.
De azért ön vallja be őszintén a hallgatóknak legalábbis, mert én azért látom őről, hogy ő egy megszállott keramikus, szóval így könnyedén, lazán beszél erről, de azért ez nagyon fontos az ön számára.
Persze, ez nagyon fontos. Én szeretem azt, hogyha látok valakit, látok egy családot, aki esetleg az én termékemből kávézik, nekem ez nagyon jó. Látok egy fotót, elmondja, hogy én reggelente csak ebből a kávés csészéből iszom, nekem ez nagyon jó.
Hát ennél nincs is jobb, szívmelengetőbb, meg úgy ébren tartja az embert, meg a művészetét. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és akkor képletesen most akkor itt egy jó bögre, vagy csésze kávét elfogyasztunk, jó? A hallgatók egészségére. És minden jót, köszönjük szépen, Horváth Máté volt a vendégünk, keramikus modern formában.
Ez a szív. Szemtelen, eltűnt az a régi világom, nem feledem, csak az égbe kiáltom. Ó, mamma mia, zajlik az olimpia. Aranyat keres nálam, de nehezen talál. Örülök, ha befutok, mint vele van a futár. Bánatosan van, dukkod a téren, kicsi szíve fárad, de még ébren.
Mama ami, ahol a família énekelt, Dániel Figergő. Hát a familiát otthon hagyjuk olyankor, amikor megyünk a Senior Örömtánc csoportba, gondolom én. Kákonyi Bertalan és Zsuzsa érkezett lelkes örökifjú hölgyek társaságába. Szóval a tánc az az önök ideje, igaz?
Igen, már a család is tudja azt, hogy a kedd az tabu, és arra már ne szervezzenek nekünk, mert megszerveztük maguknak a programot.
Hát bizony, és milyen jó, hogy ilyen egészséges programmal töltik az idejüket, és egyébként mióta táncolnak együtt önök, Zsuzsa?
2017-ben kezdett alakulni a csoport, én 2018-tól vezetem a Senior Örömtánc csoportot Tolnán.
És mi vitte rá arra, hogy összehozza a hölgyeket? Tehát világéletében szeretett táncolni, mozogni, vagy már itt fajt, ott fajt, és úgy érezte, hogy kéne valamit ez ellen tenni?
Hát ebbe is van igazság, de tulajdonképpen én azért indultam el, mert az unokáim már megnőttek, kevésbé volt rám szükség, és én úgy gondoltam, hogy egy valami értelmes elfoglaltságot keressek magamnak, és teljes véletlenül kerültem én ismeretségbe a Senior Örömtánccal, és én egy éven belül már a letett oktatói vizsgával jelentkeztem.
És hát olyan hölgyeket beverbuvált magam elé, mint például Nagy Ferencné Erzsi, ugye? Ön alapító tag?
Igen, alapító, úgyhogy én is az elejétől kezdve járunk, úgyhogy mi is úgy kerültük oda, hogy elmentünk, mert nem tudtuk, hogy mi ez a Senior Örömtánc, és meg akartuk nézni, hogy nekünk tetszik, vagy nem tetszik. Hát tetszett, és azóta is ott vagyunk, töretlenül, úgyhogy ezért is nagyon szeretünk járni, nagyon sok barátot szereztünk, úgyhogy ezért, és minden bajunkra, minden bánatunkra jó ez a tánc, úgyhogy úgy várjuk a keddet, úgyhogy ez a másfél órát kikapcsolódni, olyankor nincsen semmi más, úgyhogy ezért.
És szoktak-e fellépni akár itt a városnapokon? Most éppen nem a színpadon állunk, de akár lehetnének ott is, hogyha itt lenne a teljes csapat.
Igen, tavaly fölléptünk, úgyhogy ezért is sokfelé fölléptünk, mások föllépést kértünk, úgyhogy ezért nagyon sok tánctalálkozóra jártunk, ahol szintén nagyon sok barátot szereztünk. Úgyhogy, sőt, mi is jártunk olyan helyeken, ahova vittük az örömtáncnak azt a részét, hogy hát igenis, hogy kell táncolni, mert ez nagyon jó, mindenféleképpen.
És mit mondanak otthon, amikor testileg, lelkileg, bocsánat, csak közben én már léptem tovább egy tánclépéssel, picit, tán gyorsabb ritmusban, nem egy Ferencné Kati felé, szóval mit mond a család? Nem mondták először azt, hogy jaj, mama, anyukám, drága, hát most ne a színpadon táncolj, inkább főzzél egy jó, nem tudom, gulyáslevest.
Az is megvan.
Az van előbb, megvan, ugye?
Igen, sőt, biztatnak, hogy igenis csináljam, mert mentálisan, testileg mindenféleképpen nagyon-nagyon sokat javít az ilyen idősebb korú embereken.
Fiúkat sose lehetett rávenni, az urakat, hogy jöjjenek egy kicsit, nem? Ők inkább otthon ülnek?
Inkább otthon.
Hát pedig szerintem egy fiús koreográfiát is ki tudnának találni, és most idelépek Takaró János névához. Igaz az, hogy akár még palánta cserebere is zajlik egy Senior Örömtánc klubesten?
Hát igen, természetesen.
Kinek van paradicsom, nekem van egy kis paprika.
Cserégetünk mindent, még virágokat is.
Na meg pogácsa receptet is?
Úgy van, pogácsa recept, süti receptet, mindenféle.
Ez egy nagyon jó kis közösség. Van-e, amikor amúgy is összejönnek, elmennek együtt sétálni, vagy valakinél kávézni, összegyűlnek?
Hát azt nem, de végül is hát a nyugdíjas klubba is járunk, és ott is össze szoktunk jönni.
Milyen jó, hogy ilyen lelkes ifjú hölgyek társaságában lehetünk itt szombat délután, és akkor most visszalépek Zsuzsához, a csapat vezetőjéhez. A táncok, hogy miket táncolnak, ugye ezt nem szabad elbagatelizálni, tehát itt komoly koreográfia van, komoly ritmusérzék kell hozzá.
Igen, Ausztriából kapjuk mi ezeket a koreográfiákat és hozzá kapcsolódó táncokat, de vannak nemzetiségi táncok is, amik ide bele vannak véve, legyen az ukrán, legyen a szlovák, osztrák, tehát nagyon sokféle táncot, és a gyakorlatilag a standard táncok zenéjére is van jó néhány koreográfiánk, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy koreográfiát megtanuljam, figyeljek a másikra, figyeljek az ütemre, páromra, előttem, mögöttem, tehát az agyat, azt nagyon-nagyon megtornáztatjuk.
Nagyon-nagyon megtornáztatjuk, jó ez az agynak, jó a szívnek, jó mindennek, és főleg a léleknek. A Tolnai Városi Senior Örömtánc csoport tagjai voltak itt velünk. Köszönöm Zsuzsának, Évának, Katinak, és természetesen Erzsinek is, hogy egy kis mosolyt hoztak nekünk.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai második játék kérdésünk megfejtése következik. A kérdés úgy hangzott, hogy melyik települést csatolták Tolna városához, amely ma a város különálló, sajátos váb és székely hagyományokkal bíró része. A leggyorsabb megfejtőnk itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szép jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, Sogodi András vagyok.
Üdvözlöm, András, honnan küldte a megfejtést?
Hát így a Bakonyból küldtem.
A Bakonyból, és pontosabban?
Legyen egy régen, hogy a Bakonyból.
Bakonyból.
De annyit mondtatok, hogy most indultak a vonat felrefele.
Igen.
Után.
Igen, Bakony az egy szép vidék, Tolna városa is, az szép zöld fák, virágok.
Igen, voltam oldafele, bár konkrétan ott nem, de Szekszárd és Zsombor.
Akkor ön is egy országjáró?
Hát, amikor tehetem, most nem annyira.
No, akkor gyorsan mondja, hogy mi volt itt a jó megfejtés?
Hát, nősi település, és ha jól tudom, 89-ben.
Így van, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk, ha az iskolában lennénk, és én lennék a történelem tanár, vagy a földrajz tanár, mondanám, hogy csillagos Ötös András, üljön le, de most azt mondom, hogy gratulálok, és érkezik a postás, és viszi a nyereményét. Minden jót kívánunk!
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Vízről beszéltünk már, és a Duna is itt van, nem messze, és... A meghatározó a folytatásban Koncz Ákos érkezett hozzánk, aki tengerész kapitány, de nem dunai hajós, mert hogy nagy tengereken, nagy vizeken járta a világot. De egyáltalán hogyan lesz egy itteni ember egy tengerész kapitány, hajós?
Hát az én családom az alapvetően egy hajós dinasztia volt.
És ők a Dunán kezdték?
Ők a Dunán hajóztak. Az én életpályám az elég furcsán alakult, mert én légiközlekedés gépészeti technikusként végeztem. Aztán az élet furcsa csavarjával kerültem végül is a tengerhajózáshoz. Annak idején akkor jelentkeztem egy ilyen felsőfokú technikumba, később főiskolára, ahol a akkori tengerésztiszt képzés folyt.
Miért akar az ember tengerész lenni, hajós ember lenni? Jó, a Duna itt van, az kicsibe, de a tengeren az teljesen más világ.
Hát más világ, más szakma. Nem kisebbítve a dunai hajós kollégákat, a szakmai tudásukat, de
mi mások a kihívások egy tengeren.
Így van, mások a kihívások, mi más dolgokkal kell, hogy megküzdjünk. Az időjárás viszonyok, az időjárás körülmények, a hajó nagysága, a rakomány miensége az egészen más, mint a...
Milyen hajón dolgozott?
Abban az időben, amikor én kezdtem, tengerészként mindenki legalulról kezdi, tehát végig kell mászni a ranglét.
A legalul, ez mit jelent rendfokozatban, ha így nézzük?
Hát tengerész nyelven deckboyként kezdtem, tehát hajósinasként kezdtem, aztán lett belőlem kormányos matróz, elvégeztem a főiskolát, akkor tisztjelölt kormányos matróz voltam, elvégeztem a rádiós tanfolyamot, akkor rádiótávirász voltam, majd kineveztek harmadik tisztnek, második tisztnek, első tisztnek, és végül parancsnok lettem.
És akkor a parancsnok fönnáll a hídon?
Hát igen, amikor a helyzet olyan, hogy szükség van rá, akkor fönt áll a hídon, de hát napi 24 órát azért nem állhatunk.
Világos, értem. És voltak ilyen nehéz helyzetek, ilyen nagyon ember próbáló, ami hát igénybe vette mindazt a tudást, amit korábban ugye elsajátította az embert, lett meleg, forró helyzetek a tengeren? Félvihar?
Hogyne, persze, elég nagy viharokat éltünk át. Olyan behajózásom nem volt, amikor ne lett volna részem viharban. Végül is két hurikán, két tájfunt vészeltem át.
Ezt ugye edzi az ember, amikor összecsapnak a hullámok a feje fölött.
Igen, igen, így van. És hát olyankor aztán fönt kell lenni a hídon állandóan, tehát akkor nincs pardon, napi 24 órában ott kell lennie.
Ennek az egésznek mi a szépsége? Ön megélte ezt, benne élt, szóval Mi az, ami mozgatta önt, és azt mondta, hogy inkább a tengeren, mint a szárazföldön?
Hát fiatal koromban, ugye én 18 éves koromban kerültem a tengerhajózáshoz, akkor még főleg az utazás lehetősége vonzott, akkor abban az időben még olyan nagyon nem ugrálhattunk külföldre. A tájak, embereknek a megismerése és a tengerész közösség az egy ilyen különleges emberfajta, tehát mi együtt...
Itt össze kell tartani, itt nincs mese.
Összetartani szinte családként
dolgozni. Ebben van a nehézség, amikor sokáig össze vannak zárva, ez már a másik oldal, ugye ezt is lekezelni.
Igen. Különféle embertípusokkal kell együtt dolgozni, különféle embertípusokat kell elviselni, ilyennel is, olyannal is, jóval is találkoztam, rosszal is találkoztam.
Mi volt a legszebb emléke, ahol nem volt semmi gond, és azt mondja, hogy már csak ezért is megérte hajózni, hajósnak lenni?
Hát sajnos olyan hajóm nem volt, ahol ne lett volna gond, hiszen azért küldenek bennünket oda, hogy a gondokat, problémákat megoldjuk.
Akkor ez sosem volt egy álom. Ha jó.
Nem.
Köszönjük szépen, hogy itt volt, minden jót, további jó egészséget.
Köszönöm szépen.
Van, folytatódik az Országjáró magazin, ma Tolnára hívogatjuk önöket, itt vagyunk Tolna szívében, Tolna városnapjának forgatagában, és van még kincsérték, érdekes egyéniség, úgyhogy érdemes tovább hajózni és tovább hallgatni minket egészen 17:00-ig. Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a mikrofonnál Szlotta Judit.
Tegnap óta folyamatosan szállnak le a gépek Ferihegyen a szurkolókkal. A Budapest Airport 250 000 utassal számolt, ezért ideiglenesen megnyitották az egyes terminált is. Mintegy 4000 rendőr teljesít szolgálatot a fővárosban, ahol jelentős forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni a következő órákban. A mérkőzés előtt Budapesten már több embert előállítottak. Egy 30 fős banda a Király utcában verekedett össze még tegnap este, de a Hősök terénél, a Városligetben, illetve a 6. és a 7. kerületben is állítottak elő szurkolókat garázdaság miatt. A BL döntő 18 órakor kezdődik a Puskás arénában. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt a közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a Dunántúlon és északkeleten zápor-zivatar alakulhat ki. A szél helyenként megerősödik, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok valószínű.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az Országjáróban ma a Duna közelében, Hold Duna partjára, Tolnára hívogatjuk Önöket 4:30-ig. Muzsikusként kezdte, hangszerkészítőként, hangszerrestaurátorként folytatja. Már is érkezik hozzánk egy fiatal hölgy, aki ha kell fújja, de ha lehet, sokkal inkább javítja a részfúvósokat. Szakmája egyébként a hobbija is, szabad idejében különféle zenei formációkban is muzsikál, hamarosan itt a Tolnai Városnapi rendezvényen is színpadra áll. Hogy mi kell ahhoz, hogy valaki meghallja a fals és repet hangok mögött a hangszerek lelkének éteri muzsikáját, már is elmondja nekünk. Aztán érkezik hozzánk a hangszerek doktora, részfúvósok gyógyítója, aki minden idegen zene mögött meghallja a valódi csengést, és szó szerint életet lehel még a fáradt hangszerekbe is. Aztán egy másik domináns hangszer, egy kicsit más feladatkörben. A dob, ami a ritmust adja. Egy hangszer, amely jó értelembe véve a dopping eszközévé válik. Nem egy koncertteremben, hanem bizonytalan felületen, a hullámok tetején. A sárkányhajózás elmaradt hatatlan felszerelése a dob, amelynek üzenetére egyszerre húznak a lapátoló karok, szélsebesen suhannak a hajók a vizen. Ma itt a Holduna ágon is sárkányhajó versenyt rendeztek, amely tart még ezekben a pillanatokban is, már is a sportemberek is érkeznek hozzánk. Tartsanak ma is az Országjáróval, Tolnára hívjuk Önöket 4:30-ig.
Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül, mint hogy egyszer beléd esek. Lehet létezik a szerelem, és majd egyszer megtalál engem, de nekem ez így nem kell. Mindig ugyanabba futok bele, már mondták, a rossz habitusok a rossz lányokat vonzák. Láttam már mindenkit túl szépek és egyformák, de valahogy senki sem hasonlított hozzá. Mert ha jó volt, ha nem, te jöttél, én épp mentem. Már nem akarok semmit tőled, csak a break-up song maradt belőled. Te többé kélek, ne is gondolj rám, tudod, hogy sose voltál jó. Szívem, én mindig jó gyerek voltam, de addig húztál, amíg beléd bolondultam. Benned a tövések már elég mélyre nyúlnak, a régi sebek helyett szereztél egy újat. Mindig ugyanabba futtuk bele, már mondták, a rossz habitusok a rossz lányokat vonzák. Tele van velük a kirakadtok, mégis olyan egyformák, de valahogy senki sem hasonlított hozzád. Mert ha jó volt, ha nem, te jöttél, én épp mentem. Már nem akarok semmit tőled, csak a break-up song maradt belőled. Te többé kélek, ne is gondolj rám, tudod, hogy sose voltál jó. Kicsit félek, hogy a bána karjaidba visszarángat. Nagy a kísértés, néha mennék, de tudom jobb így, csak az esték. Nehezek most már, hogy a bánat az éjszakában visz utána. Nagy a kísértés, néha mennék, de tudom jobb így, de többé kélek, ne is gondolj rám, tudod, hogy sose voltál jó.
Nekem nem elég a boldogság, hallhattuk itt az előző muzsikában, és valószínű, hogy sok minden kell a boldogsághoz, hogyha egy hangszerésszel beszél az ember, mert hogy érkezett hozzánk Zsolnai Beatrix, aki zenész, hangszerész, egy régi hangszert hozott, mutatóba persze, hogyha minden jól megy, akkor egyszer majd helyrehozza ezt a hangszert, mert ahogy nézem, itt celluxal, meg mindenféle anyaggal körbe van tekerve azért, hogy jól szóljon.
Hát igen, azért került hozzám, hogy helyrehozzam, úgyhogy remélhetőleg sikerülni is fog.
Milyen mesterség a hangszerész mesterség?
Milyen mesterség?
Hát igen, hogy ezt tanítják, képzik valahol, vagy az ember saját maga képzi magát, vagy egyáltalán hogyan történik ez?
Igen, vannak, akik saját magukat képzik, de az a legcélszerűbb, mikor az ember elmegy egy ilyen iskolába, és megtanulja ugye első kézből egy mestertől, hogy hogyan is kell ezt csinálni.
Hol van ilyen iskola?
Budapesten, a Liszt Ferenc Zene Akadémián belül van egy hangszerész képzőszak.
És akkor ön, mint zenész, ismerkedett meg ezzel, előbb volt zenész, járt zeneiskolába, játszott különbözőféle hangszere, mondjuk fúvós, és utána döntött el, hogy ez egy jó irány lehet nekem, vagy hogyan kezdődött ez a fajta pályaválasztás?
Hát alapvetően a zene nekem kiskorom óta, szóval oviban már zeneóvis voltam, végig kísérte az életemet, és elsős koromtól kezdve a 12 évet, amit lehetett egy zeneiskolába, azt végigjártam. Zongoristaként, szóval én alapjáraton zongorista vagyok, de nagyon szerettem volna bekerülni a tolnai fúvós zenekarba annó, és ezért elkezdtem trombitálni, hogy majd én trombitával be fogok kerülni, és hát sikerült is, úgyhogy volt egy rövid időszak, amit ott eltöltöttem a fúvós zenekarban, és hát így jött végül is a trombita javítás is.
Tehát volt egy rossz hangszer, és akkor abból valami lett, és ez volt a motiváció?
Nem. Én nagyon sokáig pszichológusnak készültem, de inkább vagyok műszaki beállítottságú, mint bármi más, és a zene mindig is az életem része volt, és amikor rátaláltam erre a szakmára, hogy van olyan hely, ahol lehet zenével foglalkozni, de úgy, hogy műszaki dolgokkal is, így nagyon gyorsan eldőlt, hogy ez lesz az én utam.
Hát a hangszereknek is megvan a maga pszichológiájuk, gondolom, nem? Meg a zenésznek, szóval. De azért mégis játszani szeret jobban, vagy hangszert javítani?
Hát attól függ. Igazából nem tudok különbséget tenni, is.
Na és amikor először hozzákezdett, emlékszik még, hogy melyik volt ez a hangszer, amit kézbe kapott, hogy ebből valamit kellene csinálni, mert mondjuk éppen az a hangszer repedezett, nem jó, fals hangot ad.
Igen, szintisztán emlékszek, az első hangszer, amit kaptam a próbamunkán, az egy Komlósi Gábor Modification hangszer volt, és azt kellett, igazából nem volt nagy probléma vele, kitisztítanom kellett, ez volt az első próbamunkás hangszerjavításom, és hát sikerült.
És ez a hangszer milyen javításon fog átesni, amit hozott ide mutatóba, és mondtam, hogy celluxal van körbetekerve több helyen, meg lehet még javítani épre?
Abszolút meg lehet javítani, így van. Itt támaszpótlások fognak majd történni, mert el vannak törve, ilyenkor új alkatrészeket gyártok hozzá, és azokat teszem be a régi helyére, és hát van minimális deformáció is, az is meg lesz javítva.
És csak ilyen fúvós hangszerekhez ért, mint hangszerész, vagy mondjuk a zongorához is, mert mondta, hogy zongorázni is tanult.
Hát az iskolában alapjáraton igazából minden hangszernek a kis életrajzába bele kóstoltunk, de mivel ez 80%-ban gyakorlati képzés, ezért csak a részfúvósokhoz értek úgy, elméletben elvileg mindenhez is, de én szerintem csak a részfúvósokhoz.
És mindeddig mi volt a legnagyobb munkája? Tehát milyen hangszert kellett helyrehozni úgy, hogy az jó legyen?
Hát a legnagyobb kérdésre azt válaszolnám, hogy egy tuba.
Az ugye méretre is nagy.
Az méretre is.
Az, ami történt, megrepett?
Így van. Be volt horpadva, kiukadnak egy idő után ezek a hangszerek, és ilyenkor ezeket az alkatrészeket, amik nagyon kellemetlen helyen lyukadnak ki, iszonyatosan nehéz újra pótolni. De ha a legnagyobb munkát kéne említeni, az egy generál javítás lenne, amiből több is van természetesen. Amikor egy hangszer olyan szinten érkezik hozzánk, hogy azt mondja az ember, hogy ebből nem lesz semmi.
Soha nem fog megszólalni jól.
Így van, és abból csinálunk egy olyat, amit ki lehet rakni egy bolt kirakatába, és nem mondja meg róla senki, hogy nézett ki.
Azért sok esetben azért ez nagy felelősség, és mert az a hangszer mondjuk egy művésznek az egy szeretett hangszere, de mondjuk éppen leesett, megsérült, és hát szeretné, hogy az olyan épp legyen, meg a hangja is, és akkor ezt valahogyan jól kell tudni összehozni. Ezt közben mehet, közben próbálgatja, belefúj, megszólaltatja, vagy a javítás ez ebben a folyamatban hogyan történik?
Hát abszolút igen, célszerű is megszólaltatni a hangszert, mielőtt visszakerül a tulajdonosához, mert ciki úgy visszaadni, hogyha nem úgy szól.
Abból lesz jó hangszerész, hangszerjavító, restaurátor, aki maga is tud játszani a hangszere, meg tudja azt jól szólaltatni.
Így van, ez egy nagyon fontos dolog.
És ez egy szép szakma, az ön számára szívéhez közel álló szakma?
Abszolút, a legközelebb.
Nem is tudna elképzelni mást?
Nem, nagyon.
És amikor ül a hangszereket, javítgatja, közben zenét is hallgat?
Igen.
Milyen muzsikát?
Hát, Deep Purple, Led Zeppelint, meg nagyon sok magyart.
Hát én egy ilyen vagány hangszerjavító fiatal hölgy.
Mondhatni.
Igen. Sokan vannak a szakmában, ugye, főleg hölgyek, fiatalok, mostanság, vagy jellemző, én nem találkoztam még.
Hát már a hangszerész szakmában többen vannak, részhúvos hangszerész, összesen, ha jól tudom, 3 darab lány végzett idáig, és én vagyok az egyedüli, aki szakmában is maradt.
Akkor ön, hát tulajdonképpen a kuriózum akkor mutogatni lehetne. Kitől lehet tanulni egyébként még, vagy menet közben hogyan lehet művelni ezt a szakmát úgy, hogy még magasabb szintre jusson az ember, ha egyáltalán van ilyen?
Hát nagyon jó dolog, hogyha az ember a mesterével továbbra is kapcsolatban marad, és nekem hál' Istennek nagyon jó kapcsolatom van a volt mesteremmel, és bármiben segít, bármi kérdésem, problémám van, egyből segítséget nyújt.
És ha most képzeletben eljátszunk, hogy ezzel a hangszerrel, amit hozott, pontosan mi ennek a neve?
Ez egy trombita.
Ez trombita, ha ezt mondjuk helyrehozza, helyrepofozza, megjavítja, akkor mi lesz az az első muzsika, amit eljátszik rajta, hogy mi próbaképpen?
Hát egy C-dur skála.
És ezt bonyolítanánk?
Nem nagyon szoktam bonyolítani ebbe általában, minden benne van, aminek szólnia kell.
Hát akkor kívánom, hogy is skálázzon tovább, és találja meg a számítását ebben az egyébként különleges szakmában. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt volt.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai délutáni 3. feladványunk a következő, figyeljenek, melyik híres magyar nemesi család építtetett barokk stílusú kastélyt Tolnán a 18. században. Tehát egy híres nemesi család nevét keressük, őket írják meg nekünk SMS-ben, barokk stílusú kastélyt építettek Tolnán, 0639666 az SMS számunk. Az első helyes megfejtő ezúttal is vendéglátóink ajándékát nyeri.
Az előző muzsika táncról szólt, a beszélgetésünk pedig a táncról fog szólni, mert hogy a mözsi óvodások, Mözs egyébként itt van nem messze Tolnától, egyesült a két település, de a mözsiek megőrizték saját maguk identitását, kikérik maguknak, és mondják is, hogy mi mözsiek vagyunk, persze a tolnaiakkal jóba vagyunk, egykoron a legények nem így gondolták, no, de hagyjuk a múltat, és a jelenbe visszatérünk, szóval itt a mözsi óvodások a színpadon voltak, és itt van Rém Runya Erika, jól mondom, Kezics, Runyai Erika, bocsánat, és ön az óvoda vezető. Mi az, amit bemutattak itt a színpadon?
A Zobodánk tánc csoportjával mutattunk be Tolnai és Baranya megyei táncokat. 8 táncot táncoltunk el a gyermekekkel, egész évben készülünk erre a műsorra, és több felkérést is kapunk.
És azt nézem, hogy viseletben is vannak, szóval megadják a módját ennek.
Így van. Megőrizzük a mözsi viseletet, bár ez egy egyszerűsített viselet tekintettel a gyermekekre, hiszen azért a mözsi viselet az egy több szoknyából álló viselet, nehéz, fejfedővel. Most egy kicsit mi ezt leegyszerűsítettük, úgyhogy ez egy saját viselet, már az óvodának a saját viselete, mégis megőrizve a mözsi.
Újra gondolták?
Igen, egy kicsit egyszerűsített verzióban újra gondoltuk.
És milyen az eredeti, amikor nem ilyen újra gondolt a dolog, hanem visszamegyünk a múltba?
Lényegében hasonló, tehát a mellény, a köpeny, ez a plisszírozott szoknya, ez hasonló, és hát 5-6 alsó szoknya, az még tartozna a viselethez, illetve egy haubli, ez egy fejfedő, ez is tartozik a viselethez, ezek most nem láthatók a gyerekeken és rajtunk sem, így az időjárásra való tekintettel és az öltözködés miatt is egy kicsit egyszerűsítettünk.
Na és kérdezem a másik óvónénit, Veresné Hárfai Arankát, Kezit csókolom, már volt itt a műsor részünkben, akkor másról beszéltünk, de mint óvónő a gyerekek hogyan tudnak bekapcsolódni ebbe a féle múltba, hogy itt áttáncolják az életüket, és akkor megismerkedhetnek testközelből azzal a hagyománnyal, ami itt a mözsiekre egyébként jellemző.
Hát az óvoda a német nemzetiségi óvoda, ami nem csak a német nyelv megismertetéséről és megszerettetéséről szól, hanem pontosan a nemzetiségi hagyományok ápolásáról, és ennek az egyik nagyon fontos és nagy területe a német nemzetiségi néptánc. Mind a hárman német nemzetiségi néptáncoktatók vagyunk, és próbáljuk úgy átadni a gyerekeknek ezeket az általunk is megtanult, felkutatott régi táncokat, gyerekjátékokat, hogy a gyerekeknek egy élményszerű élményt juttassunk, vagy adjunk át.
És tovább lépek, hogy a harmadik óvónéni már megszólították, hogy Föglein Orsolyához, hogy mit lát, hogy a gyerekek az ilyenféle hagyomány megélését szívvel, lélekkel teszik?
Hát igazándiból a gyerekeknek ez úgy vesszük észre, hogy meg úgy azt is igyekszünk elérni, hogy ez természetes legyen nekik, és folyamatosan szívják magukba így a hagyományokat, amiket igyekszünk nekik átadni.
De mit adhat ez nekik? Szóval mit lát, hogy mi ennek a hozadéka, hogyha a múltunkat nem csak ápoljuk, hanem megéljük?
Hát azért megtanulják azt, mert vannak többen, akik a családban is hozzák a hagyományokat, és ezzel ők ezt megerősítik, és reméljük tovább is fogják vinni. Tehát szerintem ez egy érték, amit ma már nagyon meg kell őrizni.
És ugye az óvodában szép számmal vannak fiatalok, akikkel tovább lehet ezt éltetni és megélni mindazt, ami önökre ott jellemző, a közösségükre, a múltra?
Szerencsére igen, 45 fővel működik a csoportunk, 45 gyermek jár jelenleg hozzánk, és azt kell mondanunk, hogy igen, népszerű is az óvoda. Mind a német hagyományok ápolása véget, mind amiatt, hogy egy igen családias óvoda vagyunk, úgyhogy szívesen választják mind a szülők, mind a gyermekek a mi óvodánkat.
Még lehet, hogy Tolnáról is én a belvárosból kimennek Mözsre, mert az óvónénik olyan jók. Hát egy elnézem, csillog a szemük, látszik, hogy szívvel, lélekkel teszik ezt, amit tesznek, és talán ez a legfontosabb, meg hát az a fajta viselet, amit magukra öltöttek, amit nagyon is tudnak viselni.
Valóban mind a hármunknak ez hivatásunk, és nagy örömmel, nagy szeretettel tesszük. Azért vagyunk itt minden rendezvényen, hétvégent is vállalunk sok mindent, hogy népszerűsítsük az óvodánkat.
Hát köszönjük szépen, akkor legközelebb majd ott leszünk mi is a nézők között.
Köszönjük szépen.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Hát mondhatnám, hogy lóhalálában, de sokkal jobb lett volna, hogyha evezővel és vizen érkezhetnek ide, mert lehet, hogy gyorsabban ide értek volna a lapáton a sárkányhajós csapat tagjai. Koleszár Krisztina és Nádasi Péter érkezett meg hozzánk. Hát Péternek volt ma nagyon sok feladata, mert ma verseny volt. A Hold Duna Ágon volt a verseny?
Így van, a Holdon a északi részén.
És hát sárkányhajóverseny volt, ezt be is jelentették itt a városnapi rendezvény keretében. Akkor vége a mai napnak? Sok csapat vett részt a versenyben?
Igen, hál' Isten a mai napnak vége. Most már csak a pakolás marad vissza. 20 csapat, tehát rekordszámú nevezés érkezett, 20 csapat mérettette meg magát, ebből 5 diákcsapat és 15 felnőtt csapat, két kategóriába ment a versenyzés.
Távokban van különbség, vagy a kategória az miben más az egyik, mint a másik?
Nem, mindenkinek 200 métert kell teljesíteni, 12 fős csapatokkal, és annyi, hogy a diákok külön kategóriába mérettetnek meg, és a felnőttek pedig baráti társaságok, céges csapatok, illetve nem diák, hanem...
munkahelyi csapatok, még ugye ezt a szót kerestük az előbb a beszélgetés során is. Hát a munkahelyhez maradjon otthon, a hétköznapokra hagyjuk őket. Na de hát, akivel egy hajóban evez, az Koleszer Krisztina. Ki volt előbb a sárkányhajóban? Ön, Krisztina, vagy Péter?
Péter.
És hogyan lett önből is sárkányhajós? Én azt gondolnám, hogy az ember azt gondolja, hogy a sárkányhajózás ez leginkább egy nagyon férfias, szélesvállú embereknek való sport. És ehhez képest Krisztina itt áll előttem, vékony, törékeny hölgy. Hát, de lehet, hogyha mondjuk rossz vagyok és kapok egy pofont, akkor azért úgy megemlegetem?
Hát azért meg nem emlegeti, meg nem is adnék egy pofont sem.
De erős hölgy, ez biztos.
Hát igyekszem az lenni, igen.
Szóval nem férfias dolog a sárkányhajózás csak, ugye?
Nem, egyáltalán nem. Van külön női kategória is, és több számban is nagyon eredményesek a magyar sárkányhajós nők is.
És miért jó sárkányhajózni?
Hát azért, mert egy csapatot tudunk alkotni többen, aki szereti a csapatsportot, ezért nem egy labdasport, vagy ami általában csapatsport szokott lenni, de aki szereti csapatban a sportot űzni, aznak nagyon jó ez, hogy közösséget tud építeni egy ilyen sárkányhajós csapattal.
A sárkányhajós csapatok évközben is edzenek, tehát van ennek komoly felkészülési időszaka, vagy azért ez egy ilyen hobbi tevékenység ilyenkor, ami mondjuk egy-egy ilyen városnapi ünnephez, vagy egy-egy különleges alkalomhoz kötődik?
Hát a mi versenyünk kimondottan olyan csapatoknak van meghirdetve, akik nem, tehát kimondottan hobbiszerűen űzik ezt a versenyt. A Lapátolna Sárkányhajó Klub viszont amatőr szinten heti 3 alkalmas edzésekkel azért próbál felkészülni az amatőr versenyekre. Sajnos nem olyan veszett sok verseny van, egy évben körülbelül 4-5 versenyen tudunk részt venni, ami amatőr csapatoknak van meghirdetve, de próbálunk eljutni az ország területén mindenhol, mondhatom azt Tatától egész Szarvasig, viszont próbálunk hát az anyagiakhoz, illetve a távolsághoz mértékkel eljutni minden versenyre.
Kiből lesz jó sárkányhajós? Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki jó csapattaggá váljon?
Hát aki szereti a közösséget, illetve aki kitartó a sportban. Tehát ezt egyik napról másikra nem lehet úgy megtanulni, hogyha amatőr szinten is próbál az ember evezni. Azért egy kis kitartás kell hozzá, hogy hosszú távon eredményes legyen.
És mi a legszebb pillanat a sárkányhajózásban önnek például, Krisztina?
Amikor elindítják rajtot.
Akkor az adrenalin úgy meglöki, nem csak a hajót, hanem az önök szívét is?
Igen.
Nem is érdekes, hogy beérünk-e vagy hanyadiknak, csak hogy húzzunk, menjünk együtt?
Igen, így. Nem érdekes, hogy hányadikak leszünk, persze minél jobbak szeretnénk lenni, de az, hogy szépen egyszerre menjünk, és mindenki beleadjon mindent a legjobb tudása szerint, legjobb képessége szerint helytálljon, ez a legfontosabb, és ez nagyon jó érzés.
Akivel egy hajóban neveznek úgy egy versenyen, akár egy ilyen tolna, lapátolna kupán, azzal mondjuk az életben is tudnak egy hajóban evezni? Tehát, hogy azokkal barátságok is kialakulnak? Vannak közös események, programok akár a vizen kívül is?
Lehet, igen. Sokszor nagyon sok barátság kialakul a csapaton belül, különböző barátságok. Általában egy csapat van, de vannak benne, akik jobban megtalálják együtt a hangot, akkor ők nyilván a versenyeken, meg az edzéseken kívül is találkoznak, és barátságot ápolják.
Hát lapátoljanak még sokáig együtt, meg egy irányba, meg egyfelé húzzanak, és nagyon köszönjük Nádosi Péternek és Koleszer Krisztinának, hogy a Lapátolna sárkányhajós versenyről ide rohantak hozzánk, és elmesélték a mai nap élményeit. Jó tolnán a vizen lenni.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Melyik híres magyar nemesi család építetett barokk stílusú kastélyt Tolnán a 18. században? Ez volt mai délutáni harmadik kérdésünk. A helyes megfejtést küldő itt van velünk telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, a nevét árulj el, legyen kedves először.
Jó napot kívánok, Ibolya.
Üdvözlöm, Ibolya. Hát melyik ez a történelmi család?
A Festetics család.
Így van, a Festetics család. Esetleg járt már Tolnán? Látta ezt a barokk stílusú kastélyt?
Nem láttam, de nagyon szeretjük hallgatni a műsorokat, és nagyon sokat olvastunk róla régebben, és nagyon kellemes a műsor, és nagyon szeretjük.
Nagyon köszönjük.
Helyeket majd.
Jó, akkor írják fel a bakancslistára Tolnát is, az országjáró jó szívvel ajánlja ezt a várost, ezt a települést is. Önöknek még nagyon köszönjük, hogy velünk utaznak hétről hétre akár, és ezúttal gratulálok is, vendéglátóink ajándékát nyerte, hamarosan csönget a postás.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 17 óra van, a következő bő negyed órában is Tolnára csalogatjuk, hívogatjuk önöket. Fekete-fehér, igen, nem. A billentyűk világa nem játék. Azonban érkezik hozzánk egy fiatal ember, akinek élete a zeneszerzés vagy az előadó művészet fekete-fehérségében billeg. Ismerjék meg a fiatal zongorista tehetséget, már is vele is beszélgetünk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Ellepték a foci rajongók Budapestet a BL döntő előtt. 15 órakor megnyitották a futballszurkolók előtt a Puskás Aréna kapuit. Az Arsenal tábor a Stefánia úton vonul a Puskás Arénához, a Paris Saint-Germain szurkolói pedig a Kerepesi út, Dózsa-György út útvonalon közelítik meg a döntő helyszínét. A mérkőzés előtt Budapesten több embert előállítottak. Egy 30-30 fős banda a Király utcában verekedett össze még tegnap este, de a Hősök terénél, a Városligetben, illetve a 6. és 7. kerületben is állítottak elő szurkolókat garázdaság miatt. Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Erről a miniszterelnök beszélt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. A BL döntő 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízsberuházásokra fordítja a kormány, hanem oda irányítja, ahol azokra a legnagyobb szükség van, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán elmondta, hogy történelmi jelentőségű megállapodás született, és ezzel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Magyar Péter kormányfő az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a víradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energia hálózatban. Záporizsia térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Tagárok kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten sérültek meg, a városban rendkívüli állapot van érvényben. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikus Ordán államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek. 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezárta Oroszország konstancai főkonzulátusát. Vlagyimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész az objektív vizsgálatra, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke közösségi oldalán azt írta, büszke arra a magyar fiatalemberre, aki nyíltan vállalta nemzeti identitását, és azokra a magyar diákokra is, akik nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót. Az esetet a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte, és felelősségre vonást követelt. Súlyos baleset miatt lezárták a 36-os főutat Tiszavasvári és Nagycserkesz között. Egy traktor és egy autó ütközött, mindkét jármű kigyulladt. A traktor vezetőjét mentőhelikopter a nyíregyházi kórházba szállította, a személykocsi sofőrjét oltás közben holtan találták meg az autóban. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. A hajnali 10-18 fokról 24-30 fok közé melegszik a levegő.
Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
Elindult a vízmegtartás Gyöngyösön, összefogtak a város egyik lakóparkjában.
Borzasztóan aszályos volt a tavalyi nyár, úgy néz ki, hogy ez a nyár még aszályosabb lesz. Óriási probléma a vízhiány, és egyre nagyobb lesz. Így kell előre nézni, hogy folyamatosan azon gondolkodunk, hogy egyénként, közösségben, városi szinten ez legyen az elsődleges szervező ereje a dolgoknak, hogy a vizet meg kell tartani, mert szárazság van és vízhiány.
Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
A legendás etnográfiai térkép születésének története.
Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
Carte Rouge, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszombérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszombérletet keresse az mre.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallottak. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
A következő bő negyed órában is Tolnára, Tolna városába hívogatjuk még Önöket. Fekete-fehér, igen, nem, a billentyűk világa viszont nem játék. Érkezik hozzánk egy fiatalember, akinek élete a zeneszerzés, vagy az előadó művészet fekete-fehérségében billeg. Többen is muzsikálnak a családjában, tehát mondhatjuk, hogy a muzsika szeretetét az anyatejjel szívta magába. De azóta is Isten adta tehetséggel, komoly alázattal és rengeteg szorgalommal lépdel az élet fekete-fehér billentyűjén, hogy egyszer valóra váltsa
álmait és a világ nagy színpadain muzsikáló előadó művész vagy filmek zenei slágereinek szerzője lehessen. Hogy vajon milyen dallamfutamt vezethet ehhez az áhított sikerhez, már is elmeséli nekünk. Ismerjék meg őt is, tartsanak az Országjáróval Tolnán 4-6-ig.
Billentyűinek varázslatos játékát hallják most, aki ezt elköveti, még hallhatják a háttérben, és Molnár Ferenc Regő, fiatal zongorista, egy feltörekvő zongorista, 16 esztendős, aki egyébként Szegeden tanul a konzervatóriumba, és kértük, hogy jöjjön el az Országjáró műsorba, mert általában a műsort úgy szoktuk befejezni, hogy egy fiatal tehetséggel beszélgetünk, ezért is esett a választásunk Regőre, és sőt itt a tolnaiak is ajánlották, mert többször föllépett például itt a Városnapon is, ami most zajlik a háttérben. Emlékszik még ezekre a fellépésekre?
Természetesen. Köszönöm szépen a meghívást, de még tiszteltetés.
És amit hallottunk itt az előbb, és játszott a hallgatóknak, ez miből volt egy részlet?
Ez egy évvel ezelőtti életem első önálló zongora koncertjéből volt, Schubert Ázdúr impromptújéből egy részlet a középrészből.
És az élet első koncertje az embernek az mennyire tud meghatározó lenni? Gondolom óriási izgalom, hosszú készülődés, de milyen mély nyomokat tud az hagyni?
Igen, valóban nagyon sok energia volt és készülés, sok idő, viszont nagyon vártam már, hogy végre igazából egyedül játszhassak egy szóló koncertet. Voltak egyébként vendégelőadók is. Hatalmas élmény volt, és azóta is energiát ad és lendületet.
Amikor 16 éves volt, ugye, ha most 17 lesz, akkor 16 esztendős volt. Hány év előzni meg mindezt, amíg ugye kimert állni a nagy közönség elé, és egy, hát egy zongora estet adjon?
9 évesen, harmadikos koromban kezdtem zongorázni. Először Elmoyer József tanárúrnál, aztán talán 1-2 év múlva átkerültem Sellő Alexandra tanárnőhöz. Mind a ketten elképesztő tanárok voltak, és nagyon jó alapot adtak. Ezt még mindig visszahallom a jelenlegi tanáromtól, és Zsigmondé Pap Éva tanárnőtől, aki ugye Szegeden tanít engem. Már a kezdetektől fogva feléptettek engem koncerteken, városi eseményeken, itteni programokon, és ezzel megadtak nekem egy olyan alapot, egy olyan színpadi magabiztosságot és kiállást, amivel most már csak könnyen tudok gazdálkodni.
De ez a zenebűvölete mikor ragadta el önt, vagy minek hatására történt ez meg?
Mindig is szerettem a darabokat, amiket játszottam, de talán 13-4 éves koromban volt az a pont, vagy talán még lehet, hogy kicsit később is, amikor megfogalmazódott bennem, hogy zenépálya, amit szeretnék vívni, és akkor talán akkor érik, ha az ember elég éretté ahhoz, hogy mélyen átérezze egy darabodnak a érzelmi ívét.
Mert hogy ugye a zenei világ az egy kicsit kiterjesztettebb, mert hogy a fúvósok között is ott volt még pár esztendővel, itt a tolnai fúvósokkal együtt muzsikáltak.
Másfél évig játszottam a tolnai fúvószenekarban, akkor perkáztam, ott mindenféle ütős hangszereken, nagy dobon, csörgön, cintányéron játszottam. Nem csak egyedül, voltunk ketten, hárman, négyen perkások is, és az is nagy hatással volt rám, leginkább a ritmusérzékemet fejlesztette, ugye az a hallásomat, nyilván az, hogy igazodjak a többiekhez, figyeljek a karmesterre, és rengeteg élményt, koncertet és ismerős barátot adott nekem.
És egyébként mi az, amit el lehetne érni ön szerint ezen a pályán? Mit lát maga előtt? Milyen nagy céljai vannak?
Jelenleg a legnagyobb célom az, hogy igazából, ha nem is az országot, de az országot mindenképp, majd a világot is akár járjam a koncertjeimmel. Elsősorban klasszikus, komoly zenei előadóművész szeretnék lenni, és másodszorban zeneszerző. Jelenleg is foglalkozok ugye zeneszerzéssel, egyelőre csak hobbi szinten, még nem tanulom, de mindenképpen benne van a tervekben.
És a zene szeretete az a családból is jöhet? Tehát otthon mások is muzsikálnak?
A legerősebben rajtam kívül nagymamám vívja a zenét a családban. Először őt is zongoratanárnak akarták a tanárai, mert nagyon jó tanítási képessége vannak, de végül a néptánc tanári pályát választotta, és most is azt üzi. Emellett óvónő volt, és ő volt a legnagyobb támogatója, úgymond, hogy beírassanak engem zeniskolába, és nagyon jól tették.
És mennyit gyakorol naponta, hogy ilyen otthonosan mozogjon a zene világában, a zongora billentyűi között?
Ez érdekes, mert az első években nem kell olyan sokat akkor még gyakorolni, talán egy ilyen fél órát, órát foglalkoztam a kötelező darabokkal, és a többit az pedig a saját, igazából örömzenéltem. Aztán, amikor érkezett a felvételi, akkor nagyjából beállt a napi 3 óra, mert akkor volt egy nagyobb műsor, aztán amikor jött az első koncertem, akkor volt, amikor már 3-4, és azóta már csak egyre növekszik, jelen pillanatban hétvégén 5-6, és hétköznap pedig 4 órára tartok.
És amikor nem zongorázik, akkor mit tud csinálni? Milyen más hobbija van, kikapcsolódásra? Sok embernek ugye a zongorázás, meg a zene, a kikapcsolódás, önnél ez a fő csapás, de mi van emellett, ami egy kicsit el tudja vinni?
Ez egy érdekes téma, mert általában ugye a zenészeknek a munkájuk, a hobbiuk valójában, és például játszok a Tolnai Blues Rock Walkie Mama zenekarba, ami igazából az is örömzenélés, és ugye ez könnyű zene, nem kell annyit készülni, de mégis ott van benne az igényesség és a zene.
És példaképei vannak, melyeket lehet követni?
Az utóbbi egy évben, egy-két évben elkezdtem jobban követni a komoly zenélődőket is, de eddig a legnagyobb hatással Havasi Balázs volt rám, Havasi Balázs zongoraművész. Neki nagyon minimalista stílusa van, és nagy hatással volt rám így, mint zeneszerzői pályafutásom elején is.
És ha a zeneszerzésről beszélünk, akkor mondhatni, hogy ez egy ilyen kirándulás a zené, a zenei világban az ön esetében, akkor lehet, hogy ez a hobbia? Ez komolyabb annál?
Igen, lehet így, egyelőre még hobbi, aztán majd, amikor elkezdem tanulni, és megismerem a furfangjait ennek a műfajnak, akkor komolyabban elkezdek el foglalkozni.
És ön szerint mit lehet ebből kihozni? Szóval mikor lenne önmagával elégedett?
Nagyon fontos, tanárom is mindig mondja, jelenlegi tanárom is, hogy ahhoz, hogy valaki jó zeneszerző legyen, ahhoz kell egy hangszert is mesteri szinten kell művelni, mert úgy tud igazán alkotni. A határa csillagoség, amit el lehet ezzel érni.
Na jó, de hol szeretne játszani, koncertezni? Van ilyen nagy álom?
Nagy álomként egyelőre, a következő színként talán a Budapesti Művészetek Palotája és nagyobb koncerttermek az országban, aminek már jó úton vagyok, egyenes úton vagyok odafele.
Hát nagyon szépen köszönjük, és akkor legyen sikeres, és ismerjük meg majd, amikor majd még nagyobb muzsikus lesz, mert azért elég szép eredményei vannak most is, és akkor ismét beszélgetünk egy jót arról, hogy hogyan tovább. Köszönjük.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hát ezzel a jó kívánsággal és a jövőbe vetett reménnyel most az országjáró csapata elköszönt Tolna városától. Köszönjük szépen, hogy az országjáró 336. adásával is velünk tartottak, és Tolnára elhívhattuk önöket. Öröm volt ebben a romantikus dunai holták hangulatban a víz és a város értékeit bemutatva itt lenni önökkel ebben az elmúlt majd teljes 5 órában. De most az országjáró csapata útra kell, jövő héten szombaton Keszthely kincseit, értékeit és érdekes egyéniségeit mutatjuk majd be önöknek. Bízunk benne, hogy akkor is velünk tartanak majd, de előbb, holnap még keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán az országjáró mai képes beszámolóját, ismerjék meg azokat az arcokat, akik a mai napon kalauzaik voltak itt Tolna városában. Jövő héten hétfőn pedig keressék új játék kérdésünket. Szóval az országjáró csapata most útra kell, remélem kellemes délelőttöt és délutánt töltöttek velünk, bízunk benne, hogy jövő szombaton is velünk tartanak. A műsort ma készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Karai Aladár, Petelilla, Molnár Máté, Vörös Ferenc, Bedő Zoltán és Pavalek Tibor, hangmérnök kollégáink Szenes Tamás, Kuklis Béla és Galló Dániel, a zenei szerkesztő ezúttal is Radics Zsuzsa volt. Az adást ma is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük szépen, hogy Tolnán is itt lehettünk, és hogy önök is velünk voltak. Mi most elköszönünk, jövő szombaton találkozunk ismét. Cifra Szilviát hallották.
Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. Lámuk túl.
pontosan, hogy ott azon az éjszakán, smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. Lámuk-tozsók, nem fakul más, sohasem. Szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felő, majd jégeső. Most csatástalan mindenféle érzéstelenítés. A lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sör kevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. Lámuk túlzsú, nem fakul már sohasem. Lámuk tuzsú, te vagy a végzetem. Lámuk tuzsú, lámuk tuzsú, nem fakul már sohasem.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.